Köszöntöm ezeket, szervusztok! Az emberi közösségek működtetése, kollektív erőfeszítések létrehozása, szervezése, így is gondolhatnánk a vezetőkre, általában nem így szoktunk gondolni rájuk. Itt a Partizán kiemelten szoktunk foglalkozni a különböző társadalmi intézményeket fenyegető krízisekkel, az általános romlottság állapotával. Ma pedig egy kifejezetten olyan aspektusból akarunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, ami kevésbé szokott előkerülni, mégpedig a vezetők személyének a kérdése, vagyis az, hogy igazából milyen ismérvek mentén és milyen korszellemektől befolyásolva végzik a vezetői munkájukat azok, akik jelentős teljesítményeket értek el, vagy jelentős teljesítményeket mutatnak fel most is a vezetői munkájuk kapcsán. Tehát olyan egykori és jelenlegi vezetőket hívtunk el, akikről azt reméljük, hogy behatóbban tudunk majd foglalkozni ezekkel a kortárs dilemmákkal. Elfogadta a meghívásunkat Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Szervusz!
Szervusz!
Tész Gabriel, a Magyar Rádió gyermekkorúsának korábbi vezető karnagya, Liszt Ferenc díjas karnagy, érdemes művész. Szervusz!
Szervusz!
Détót Kriszta, író, újságíró, a VMN alapítója, jelenlegi kreatív igazgatója. Szervusz! És dr. Rétei János, pszichiáter, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatója. Szervusz!
Szervusz!
Szóval nagyon különböző területekről érkeztetek, és pont ez volt a szándék, hogy nagyon eltérő vezetői működést kelljen képviselnetek a hétköznapokban. Milyen mából visszagondolni arra, hogy milyenek voltatok kezdővezetőként? Tehát emlékeztek-e arra, aki először állt elő egy jelentősebb konfliktus, amit meg kellett oldania, arra magatokra, aki azt megoldotta? Van-e ma, nem tudom, egy megértés az akkori életek irányába, vagy épp ellenkezőleg szégyenkezést vált ki belőletek? Tehát, hogy hogyan gondoltok a legkorábbi időszakára a pályafutásotoknak, amikor még kezdővezetők voltatok?
Gabriella. Most szerencsés voltam, mert én 27 évig dolgoztam a rádió gyermekkórusával, gyakorlatilag az alapító karnagyok távozása utántól. És az első 10 év az arról szólt, hogy egy 3 csapatos vezetőségben együtt dolgoztunk, és én nekem alkalmam volt arra, akkor még nem én voltam a vezető, de alkalmam volt arra, hogy megismerjem, kiismerjem. Hát azért itt ez egy több ismeretlenes egyenlet, mert ugye vannak a gyerekek, vannak a szülők, van az iskola, van a feladat, van a zene, aminek az a bizonyos hang, azon a fehér papíron oda van írva, annak ott kell szólni, és addig, és úgy, ahogy az meg van írva. És hát a gyerekkórusra azt mondják, hogy profi együttes, holott hát a profi ma már nem meghatározó, mert vannak úgymond amatőr együttesek, kiválóak, jobbak, mint bármelyik profi. És a profik között is van olyan, aki nem igazán jó. Én ezt úgy gondolom, hogy ez most már csak inkább a fizetettség vagy a fenntartottságot jelenti. Tehát a gyermekkórus valóban a leghálásabb munkatárs, ezt tudom mondani, mert a gyerekek nyitottak, nagyon őszinték, sokszor nagyon csibészek, de mindig meg akarják oldani, és mindig segítenek. Tehát én akkor az alatt, a 10 év alatt megtanultam, hogy a szakmát. Nagy felkéréseink voltak a második évben a Milánói Scalába énekelt a gyerekkórus egy kortárs opera bemutatón a szerző vezényletével, Karl-Heinz Stockhausennek hívták. Szóval azokra nem lehetett akárhogy felkészülni. Mi viszont már felkészültünk arra, nekem is volt már előtte tanítási gyakorlatom, hogy hogy kell megtanítani valamit. Tehát ott ül velem szembe az a gyerek, és ő neki fogalma nincs arról, hogy erről a kottával most mit kell csinálni. Igen. Nekem kell őt megismernem, nekem kell ott ülni ahhoz, hogy tudjak neki segíteni. És én azt gondolom, hogy akkor, amikor én ezt nem akartam először elvállalni, de aztán elvállaltam 10 év után a vezető karnagyi tisztséget és a művészeti vezetést, és én bevallom, nagyon örülök annak, hogy sikerült addigra megismernem minden lehetőséget, amit aztán bizony felállítottam. Például azt, hogy a szülőket kell, bocsánat, megnevelni.
Inkább
nem a gyerekeket. Tehát, hogy a szülőkkel volt mindig a legelső kapcsolatom, és összehívtam egy nagy szülői értekezletet, és elmondtam, hogy ide nem kötelező járni. Aki idejön, az el kell, hogy fogadjon bizonyos szabályokat, és miután mindenki, mind a 130 egymás előtt van, mindenki hallja, hogy a másik milyen. Mindenki tudja, hogy a másik hogy dolgozik. Nem nekem kell eldöntenem, hogy ki az, aki utazik. Pontosan tudták, hogy ki az, aki utazik.
Na jó, de ez nagy szakmai önismeret, meg magabiztosság kell, hogy valaki oda tudjon állni, és azt mondja, hogy én vagyok az autoritás, aki megszabja azt, hogy ki járhat ide, ki nem járhat
igen,
ide.
Igen.
Ez például nálad mikor alakult ki, Dénes, vagy neked ez soha nem volt semmifajta konfliktusod?
Hát igazából a munka része.
Igen.
És hát, hogyha akartod a biciklit, akkor pedálozni kell. Tehát ez nem egy kellemes feladat, mert szakmailag könnyebb ezeket a döntéseket meghozni, mint emberileg, vagy sportemberileg. Gondolj bele, hogy egy világverseny előtt a keretből ki kell jelöld a utazó csapatot, megtalálod a saját okaidat, saját magadban napokon keresztül ezen töröd a fejed, éveket öregszel közben, legalábbis kívülről úgy látszik, és a végén meghozod a döntést, és azért az pályafutásokat befolyásol, és ezt egyedül kell megtegyed. Ez egy hosszú iskola része volt, mert itt sajnos ugye már egyikünk se éjszakai sütés.
Ezt a kifejezést még nem hallottam.
Nem volt régen vezetőképzés. Manapság már van, én most voltam az...
Te is tartasz.
Az már meghívnak, de az MCC-nek van diplomásoknak azonnal vezetőképzés. Tehát diplomáját megszerzi valamilyen teljesen mindegy műszaki, humán, akármilyen vonalon egy egyetemista, és be tud az MCC-re 2,5 évre iratkozni, ahol rögtön leadership képzés van. Na most nálunk úgy volt az általános egyetemen, elvégezted, kikerültél dolgozni, és a legidősebb volt a főnök. Vagy a korábbi legjobb kollégát nevezték ki főnöknek, ami nem azt jelenti, hogy értette ahhoz, hogy a főnök legyen. Azt jelentette, hogy jobban műtött. Uh-huh. Neki tekintélye volt a műtőben, és akkor legyen ő a főnök. És az sokszor kiderül, hogy ez nem okvetlenül gyümölcsöző. Szóval visszatérve, én úgy lettem vezető, hogy miután vezető lettem, mert az edző az vezető is, szépen lassan rájöttem, hogy igaz, hogy fantasztikus ötleteim vannak a felkészítésben, meg taktikailag, meg ez, meg az, meg amaz, de arra nem gondoltam, hogy vezető is vagyok, és az összes vezetői típusú helyzetbe, hogy bekerültem, szépen lassan kitanultam, mert voltak emléképeim az én edzőimtől, meg utána már voltak saját tapasztalataim, és vezetővé váltam kényszerből, aztán utána meg már később már elkezdődtek a mindenféle szinten, gazdasági életben, akár sportban is, ezek a fajta képzések. Megnézem a TFM most én ugye oktatok évfolyamokat, vízilabda szakedzőket, és nincsen kifejezetten, az egyik tantárgyban van egy ilyen félmondat, ami vezetői készségek, ami egyébként örülök, mert korábban meg ez se volt. És mindenki a saját bőrén lett aztán, nem csak szakember, hanem vezető is. És én szerintem manapság már azért könnyebb, mert mondom, most már azért komolyan veszik. Ha más nem, van, aki már 8-10 éve dolgozik egy cégnél, egy multinál szakemberként, és akkor elküldik leadership képzésre fél évre, egy évre, minden harmadik, vagy minden hónapban egyszer 3 napra valóban elmegy, és akkor úgy gondolják, hogy jobb vezető lesz belőle, hát vagy így van, vagy
azt mondja Dénes, hogy amikor oda kerül az ember a biciklire, akkor hajtani kell, de felteszem, van olyan, hogy valami kívülről biciklinek tűnik, és amikor oda kerülsz, akkor meg kiderül, hogy nem tudom, valami fajta sokkal összetettebb, nem tudom, repülőgép, vagy stb. És értelem nem tudod, hogy azt mondjuk, hogyan kell hajtani, mert a bicikli még egyszerűnek tűnik.
Semmiféle járművet nem akartam. Semmiféle. Tehát én soha nem akartam vezető lenni. Tehát amikor gyerekkoromban azt képzeltem, hogy majd mi leszek, vagy fiatal koromban, sőt fiatal újságíró koromban nem volt a jövőképenben az, hogy saját csapatot alapítani, vezetni, stb. A sajátos média piaci helyzet, az én történetem, a pályaívem úgy hozta, hogy 40 éves voltam, volt egy választási lehetőségem, hogy a közmédiából való távozás után 1-2 évvel, amikor úgy írtam, kiment belőlem ahogy én szoktam mondani, detoxikálódtam egy kicsit, akkor hogy na, akkor mihez kezdjek még? Még van bennem egy csomó erő, kíváncsiság, ambíció, és akkor el kellett dönteni, hogy visszaállok egy balettbe ugrálni, vagy csinálok egy saját balettot. Az utóbbi lett belőle, és ez most már 10 éve volt, és a menet közben jöttem rá, hogy az ott egy bicikli alattam, aztán már nem bicikli, hanem egy moped, aztán egy nem tudom, és így most már...
És már bukós isakod van.
Én most már bukós isakom is van, nem volt, semmiféle védőfelszerelésem nem volt, és amikor ugye az eredeti kérdésed arra vonatkozott, hogy tekintünk vissza az akkori vezetői énünkre, vagy a személyiségünkre, ma már tudok ezen szórakozni. Tehát, hogy ma már szórakoztató számomra is az, amikor a 10 évvel ezelőtti indulásra gondolok, de félelmetes, hogy mennyire nem voltam felkészülve arra, ami következik. Én csak szerettem volna alkotni szabadon egy olyan alkotó közösségben, ahol mindenki más is szabad, és hozza azt, amilyen van, és abból csinálunk valami jót. És aztán, amikor kiderült számomra, hogy hát erre van piaci igény is, meg közönségigény is, akkor villámgyorsan meg kellett tanulnom azt, hogy hogy kell felépíteni egy vállalkozást. Én bölcsész vagyok, én ezt nem tanultam. És azért az, tehát senkinek nem ajánlom, hogy kit próbálja otthon azt, hogy elindít úgy egy vállalkozást, hogy még egy sajtpapírra sincs leírva, nem hogy üzleti terv, de még egy ilyen bejövő kimenő sem. És én nagyjából 6-8 hónapig így működtettem a VM-t. Aztán egy idő után rájöttem, hogy ez így kevés lesz, és akkor szerencsére, amit a bölcsészkaron az ember elsajátít, az az, hogy hogyan tanuljon gyorsan, hogyan alkalmazkodjon jól, legalábbis én elég jól ezt megtanultam, nekem az egyik legjobb skillem az, hogy megtanultam alkalmazkodni, gyorsan alkalmazkodom, gyorsan tanulok, és azt, amim van tudás, azt jól hasznosítom.
János?
Biztos, hogy nagyon naív voltam, amikor igazgató lettem, és hát egyetértek az előttem szólókkal, hogy ezt azért nagyon nehéz könyvből tanulni, hanem oda kell állni, ott a helyzet van, és akkor el kell kezdeni csinálni, és meg kell oldani, és ez a tanulás része. Ugye nálunk is teljesen érvényes az, amit Dénes mondott, hogy orvosok vagyunk, orvosi egyetemet végeztük el, ahol hát, vezetőképzésről igazából szó sincsen. Némi management skilleket föl tud szedni az ember, és utána pedig jön egy viszonylag hosszú időszak, ami a specializáció, tehát ez szakképzésnek nevezzük, ahol el kell mélyülni egy területen, ami az én esetemben a pszichiátria, de hát ugye nagyon sokféle orvosi területet jelenthet ez, és valóban egy fiatal orvosnak ebben az életszakaszban az a feladata, hogy szakmailag minél jobb legyen. És ehhez képest azért egy éles váltás, amikor egyszer csak más típusú döntéseket kell meghozni. Tehát én ezt úgy fogalmaztam meg magam számára akkoriban, hogy az elmúlt években nagyon sokat tanultam arról, hogy tudok betegeknek segíteni, pácienseknek, beteg embereknek, akár gyógyszerekkel, vagy pszichoterápiás módszerekkel. És onnantól kezdve, hogy igazgató lettem, akkor pedig hát folytattam ezt, de az időmnek egy sokkal kisebb részében, és onnantól kezdve az volt a feladatom, hogy a munkatársaimmal foglalkozzak. Nyilván ez egy más típusú emberi kapcsolat, de ez is egy emberi kapcsolat. Én azt érzem utólag, hogy erre voltam a legkevésbé felkészülve. Tehát szokták mondani, hogy a menedzsment az szervezés, meg tervezés, ellenőrzés, ezeket ugye az ember racionális módon végig gondolja, megpróbálja végrehajtani, de van a vezetés, ahol az emberi kapcsolatoknak minden oldala benne van, az is, hogy az ember ki tudjon állni a munkatársai elé, akár egy negatív hírt is meg tudjon fogalmazni, az is benne van, hogy büszke vagyok a munkatársaimra, az is, hogy valamivel nem értek egyet, vagy úgy érzem, hogy valamelyik kolléga nem a közös céloknak megfelelően végzi a munkáját. Tehát ezek mind nehéz helyzetek, és ezt én azt gondolom, hogy nem nagyon lehet másképp megtanulni, mint hogy az ember odaáll és csinálja.
Mi volt az a vezetői sikerélményed, ami után ki tudtad jelenteni, azt rendben van, én erre alkalmas vagyok, sőt, én ezt nem csak a magam megítélése szerint tudom jól csinálni, hanem a közösségem, a szélesebb szakmai nyilvánosság is nyugodtan visszaigazolhatja, mert tényleg talpra esett, és a helytállni képes ember vagyok.
Sokféle célunk van, mi egy egyetemi klinika vagyunk, tehát eleve ugye oktatásban is részt veszünk, és nagyon fontos cél, hogy tehetséges és hozzáértő orvosokat képezünk minden területen, tudományos kutatást is végzünk, ott is sokféleképpen meg lehet mérni a sikert, ott például nagyon fontos szerintem a csapatmunka, nem vízilabda, de azért olyan szempontból hasonló, hogy mindig egy csapat ér el egy eredményt. És hát a gyógyításban is, talán még, én akkor azt nem mondtam az előbb, hogy középvezetőként definiálom magam, tehát hogy fölöttem is több szint van még, és szerintem egy középvezetőnek ez egy nagyon fontos feladat, hogy gyakorlatilag egy csatornaként képviselje azokat a döntéseket, amik a nagyobb egységből jönnek, például a mi esetünkben ugye a nagy egység az az egyetem, és azon belül vagyunk mi egy klinika, vagy tanszék.
Hát Csatorna egyben ütköző zóna is.
Teljes mértékben, tehát azért ez is sok konfliktussal jár, ez a középvezetői lét. És akkor talán még egyet hadd említsek sikerélményként, bár ez egy elég extrém példa, és hála Istennek túl vagyunk rajta, de hát a Covid-járvány az egy egészségügyi vészhelyzet volt, és a teljes magyar, és nem csak a magyar, hanem a világ minden pontján az egészségügynek egy hatalmas kihívás volt. Én a mai napig úgy gondolok erre vissza, mint a pályafutásomnak az egyik legklasszabb, legemlékezetesebb pillanata, mert ugye ebben a vészhelyzetben például azt kellett csinálnunk, hogy mi pszichiáterek, hát picit félreraktuk a pszichiátriai tudást, és általános orvosként begyógyászok segítségével COVID betegeket láttunk el. Tehát ez egy olyan fokú rugalmasságot igényelt a fiatal kollégáimtól, és nem csak tőlük, hanem mindenki mástól, hogy én azt gondolom, hogy ez a mai napig egy nagyon hát nemes pillanata volt az elmúlt éveknek a mi működésünkben.
Mi az a külvilág számára nem biztos, hogy beazonosítható siker, ami viszont számotokra visszaigazolta azt, hogy jó döntéseket hoztatok vezetőként? Most gondolok például rád, Dénes, hogy te nyilatkoztad, azt most is utaltál rá, hogy még amikor győzött a csapat, sem voltál teljesen megnyugodva afelől, hogy valóban a legjobb embereket állítottad össze, és utólagosan is volt ezzel kapcsolatban dilemmát. Tehát, hogy nyilván egy olimpiai arany, vagy bármilyen más, egy verseny, egy magas nézőszám, vagy egy jól sikerült rendezvény, a gyógyult betegek és így tovább, ezek a külső néző számára is érthető sikerkritériumok, de belül a vezető számára mi is igazolja vissza azt, hogy jó döntéseket tudott hozni?
Hát igazából a tükör bele tudja nézni. Mert ha jól dolgoztál, akkor hogyha nincsen aranyérem, vagy nincsen a statisztikailag meg a siker, jól dolgoztál, akkor széttarad a karod, hogy én mindent megtettem, ez az eredménye. Ugye a sportban találtál egy erősebbet az utadon, hozott az aranyérmes, stb. Minden, hogy amikor veregették a vállamat ilyen személyi döntések kapcsán egy-egy arany után, én voltam mindig az, aki azt mondta, hogy nem tudjuk, hogy jól döntöttem-e, mert nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha nem így döntök. Azt tudjuk, hogy ezzel a döntéssel arany lett. De lehet, hogy olyan, hogy arany lett volna, hogyha nem így döntök, tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy jól döntés volt, az eredményt tudjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az, ami az embernek a felelőssége, az, hogy a pillanatnyi maximumát nyújtsa alázatos munkával, és akkor el kell fogadni azt az eredményt, ami érkezett. Most nyilván a magyar vízilabdaválogatott esetében most lássuk, gondoljunk az idei nyárra, ahol mindig a maximumot gondolja és várja a szurkolótábor. Nyilván csalódás egy negyedik hely, ugyanakkor azt őnekik kell tudják, a játékosoknak, meg a csapat vezetőjének, hogy ha hiányzott valami, amit tehettek volna másképp, akkor az mi, és az, hogyha az meg lett volna, akkor mi lett volna az eredmény, vagy mi az, amit sikerült jól megcsinálni, és örülni kell, hogy negyedik lettek, mert egyébként aranyéremesélyes csapatok lettek 5. és 8. közötti helyen az olimpia után, tehát azokhoz képest meg a csapat jól szerepelt. Tehát ez egy önkritikus, egyéni, hogy mondjam, visszatekintés. Ha ezt nem teszed meg, akár győzelem után, akár csalódás után, az biztos, hogy legközelebb kevésbé lehetsz jó, mert az önvizsgálat az győzelem után is szükséges ahhoz, hogy újra nyerhessél.
Gabriella?
Nehéz megfogalmazni, próbáltam átgondolni, hogy mi is erre az igazi válasz. Én azt gondolom, hogy az, hogy a gyerekek szeretik. Mert a közönség tapsol, ott áll a gyerek, unoka, rokonok, stb. Szép a zene. De amikor a gyerekek boldogok ettől, és amikor ők tényleg azt érzik, és én kapok róla visszajelzést, mondjuk nagyon nehéz művek, amik oratórikus művek, és ők ezt végigéneklik, és végighallgatják, és nagy karmesterekkel dolgoznak, és olyan pillanatokat élnek meg a munkájuk kapcsán, mert ezért ők megdolgoznak. Tehát az ebben a jó, hogy ők aktívak ebben a helyzetben, és ezt ők megteremtették, és azt látják, hogy ez valami gyönyörűség, amit ők létrehoztak. És jönnek, és csinálják, és úgy kell őket lassan elküldeni, amikor már kinőnek, 16 éves a gyermekkori korhatár, de mindegyik visszajárt még utána is nagyon sokszor, és talán azok a levelek, amikor valaki egy Mahler 8. szimfónia, ami egy elképesztően hatalmas mű, és egy fiatal kisfiú volt, és akkor ő még énekelt abban a műben, majd egy pár év múlva itt ugyanúgy a Műpában Kocsi Zoltán eldirigálta, és megüzentem a testvérével, hogy küldök az Attilának 2 jegyet, jöjjön el a koncertre. Wow. És egy olyan gyönyörű levelet írt nekem utána, leírta, hogy ő akkor még nem tudta, hogy majd ő mindent megmutat, ő majd itt énekel, és amikor lent ült, akkor jött rá, hogy ez micsoda ajándéka, hogy ő ott van, és tudja, és szereti, és ismeri. Tehát én azt gondolom, hogy az én munkámban a közvetlen eredmény az nem csak akkor jön, amikor a koncerten hallatszik valami, hanem később. Hogy viszik magukkal, kapnak egy olyan erkölcsi, lelki támaszt, hogyha bármit, amit elénekelünk, és most erre csak azt tudom mondani, hogy ehhez kell nagyon jó szakember, és azokkal kell magamat is körül, és vettem is körül magamat, és az igazán jó vezető szerintem még jobbakat is vesz maga mellé, mint ő.
Úristen, mert ez annyira
ugye?
Nagyon, nagyon.
Mert azzal tudunk szárnyalni, és én nálam ez volt az igazán nagy eredmény, ha szabad ezt így ennek nevezni, hogy én mindig mindent megbeszéltem velük, de felvállaltam a felelősséget. Mint a film végén mindenkit fölírnak, és a rendező. Az voltam én. És én mindig megharcoltam, vagy volt egy olyan hely, mondjuk akár az életünkben, hogy elmentünk egy nagyon nehéz turnéra, 5 napig volt minden este koncert, ez Tajvanban volt, és a 6. napon mentünk volna város nézni és pihenni, és akkor hívtak, az egy kislánynak begenyedt a lába, a körme. És hát én el voltam ájulva, hogy Jézusom, a szállodát, nagyon jó szállodákban laktunk, ez mindig jellemző volt, hogy a gyermekkórus nem a bokorban ette a halkonzervet, hanem
hát még szerencsére.
Abszolút körülmények között, mert ez mindig fizetésre, ezek nagy szerződéssel, szerződést kötöttünk a meghívóféllel, és el kellett mennünk éjszaka Tajvanban az ügyeletre, és jött a menedzser a szállodából, mert hát nem tudta elképzelni, hogy ebben az osztályon felüli szállodában, ahol 2-3 ágyas szobákban laktak a gyerekek. És akkor én átöleltem ezt a kislányt, tehát be volt genyedve a körme, és mondtam, hogy hát miért nem szóltál nekem, hogy nem tudsz felállni, és hogy baj van. Az volt a válasz, hogy mert akkor nem tetszett volna megengedni, hogy énekeljek. Ennyi.
Nagyon bologatál Kriszta arra, hogy jó középvezetőket, vagy munkatársakat, vagy vezetőtársakat kell pontosabban választani. És ugye nálatok most van egy ilyen nagy átalakulás, igazából erről szólt 2024. Ebben mennyiben volt benne az, amit a Gabi felvetett, hogy az erősíti a vezetőt, hogyha neki nálánál jobb vezetőtársai vannak, és mennyiben az, hogy nyilván egy vezető az kevesebb szakmai munkát tud végezni, és sokkal több operatív munkát kell végrehajtani a hétköznapokban. Tehát mi volt az, ami leginkább motivált téged ebben?
Igen, egy picit a sikerre, hogyha nem baj, akkor van egy legyünk, vagy muslicánk, vagy mink
mondjuk itt, tehát van ez a rohadt muslica itt.
És folyamatosan kapkodod. Jó, leüthetjük? Jó, bár én
tovább passzoltam. Megvan?
Nem, nincs meg. Itt van. Nem, csak ijesztgetitek.
Ez lesz a csúcspont.
Nem. Most szerintem lepofozta Mart.
Ez egy valami muslinca szegény.
Lehet, hogy a kávém?
Igen, jó, hogy ez...
Na, tehát akkor...
Szóval...
6. vendég benne távozott.
Ez ennél így van.
Szóval, hogy érdekes dolog ez a siker, ezen gondolkoztam én is, és azon is bologattam már, amikor, hogy... Persze vannak ezek az objektív mérőszámok, nézettség, a díjak, a nem tudom, bevételek, stb. De hogy például hogy én valahogy az egész VMN történetnek számomra az egyik legszebb hozománya az, hogy én valahogy ránéztem arra, hogy mennyivel intenzívebben és mélyebben tudok örülni a kollégáim sikerének. Tehát, hogy én elképesztően boldog tudok lenni akkor, hogyha látom, hogy ők valamilyen díjat nyernek, vagy megvalósítottak valamilyen projektet, vagy álmukat, vagy a pályájukat úgy tudják rajzolni, ahogy az nekik jó. Szóval, hogy van ez a fajta megélésem is ebben az egész történetben, hogy ez engem is épít. Mm-hmm. És ez fantasztikus, és ez is egy olyan dolog, ami sokszor csak hosszabb távon mutatkozik meg, de nagyon hálás tudok lenni, amikor most pont, amikor idefele jövet, és akkor már át is evezve a kérdésed másik részére, hogy nekem mennyi alkotó munka jut az eredeti szakmámban, tehát az írás, újságírás, audiovizuális tartalomkészítésben, hogy a kollégáim majdnem 200 könyvet megírtak az elmúlt 10 évben, a VMN 10 évében. Ezek közül egyiket sem én írtam. Ami azért is izgalmas, mert hogy ugye a VMN létét magát azt teremtette meg, hogy az én 20.000 éjszaka című regényemet nagyon sokan megvették, és abból volt egy minimális tőkém, amit ennek a vállalkozásnak az elindítására szántam, vagy fordítottam, ugye nem túl tudatosan, mint ahogy az elhangzott, de arra elég volt, hogy mire megtanultam tudatosabban bánni a gazdasági kérdésekkel, addig ez kitartott. Szóval, hogy a kollégáim alkotnak és könyveket írnak, és én gyakorlatilag nem tudtam írni az elmúlt 10 évben, pedig nagyon szeretnék, és így érzem is az alkotói személyiségemnek a segélykiáltásait, meg toporzékolását, hogy most már itt ez a történet meséld el, és nem nagyon van arra hely és lehetőség egyelőre, de például ez a szerkezeti átalakítás, az erről is szól a VMN-en, hogy nekem az én saját pályámon és életemben helyet csinálni arra, hogy én az alkotói, én ember egy kicsit jobban tudjak kapcsolódni. Ami viszont nekem, az én mentális egészségemnek és mindenféle más jóllétemnek is nagyon fontos. De például azt, hogy én ezt ki tudtam mondani, és rá tudtam arra nézni, hogy most értsétek jól, a hatalmam egy részét szeretném, vagy át tudom adni valaki másnak annak érdekében, hogy én ezt az alkotói részt újra megtaláljam, vagy újra össze tudjak vele kapcsolni, az egy siker. Tehát azt tudtam mondani, például fel tudtam ismerni azt, hogy egy növekvő KKV-ban, ami ugye a VMN, én például az én kompetenciáim, vezetői kompetenciáimnak a határát én elértem. És innentől kezdve inkább hátráltatom a cégemnek az épülését és jóllétét, mint elősegítem. Mert nem tudok többet beletenni, mint amit beletettem, mert egy ekkora méretű cégnek már másfajta vezetőre, csúcsvezetőre van szüksége. És ez erről is szól, hogy én ugye most pár hónapja átadtam az operatív vezetést egy kiváló média szakembernek, Molnár Zsuzsának, aki nagy elánnal vetette bele magát, és akkor néha én úgy azért a vezetőségű értekezleten úgy ülök, és így harabdálom belül a számot, hogy...
Ezt tudod, miért volt? Magyar volt egy játékos edző. Egyszerre volt a főnök, meg egyszerre volt a főszereplő.
Igen, és ezt lehet egy ideig csinálni.
Ezeket nem szokott a sportban
működni. János, te nyilatkoztál egy interjútban, hogy neked igazából felüdülés, hogyha vizitálni mehetsz az osztályra, akár mekkora is a papírhal, ami ott vár az igazgatói asztalodon.
Igen, hasonló ez, mint amit a Kriszta mondott, hogy van az alaptevékenység, ami nálam a vizitelés, de lehet a vízilabda, vagy az éneklés, vagy a könyvírás. És vannak az egyéb feladatok, az operatív feladatok, és szerintem legyünk őszinték, azért ebből nagyon bele lehet fáradni, hogy az ember évekig csak ez darálja, csak az e-mailek, csak az aláírások, csak a megbeszélések, ez nagyon le tudja szívni az embernek az energiáit, és ilyenkor az én tapasztalatom szerint ezt is lehet, tehát ez az egyik lehetőség, hogy kicsit az ember visszalép az alaptevékenység irányába, és akkor foglalkozik azzal, amihez eredetileg is értett. Ilyenkor persze néha azt is nehéz elfogadni, amit te mondtál, hogy akkor észreveszünk, hogy lehet, hogy a munkatársaink már előrébb járnak, és ők közben olyan hatalmasat fejlődtek, hogy lehet, hogy ők azt jobban tudják csinálni. De hát a felüdülésnek persze nyilván ezer más formája is lehet, tehát erre vannak erre van a család, a hobbik, az egyéb feladatok. Nekem azért ez is egy tanulási periódus volt, amíg rájöttem, hogy ebbe bele lehet fáradni. Tehát ez a töménytelen operatív feladat, megspékelve nehéz emberi döntésekkel, és akkor az ember úgy érzi, hogy nagyon fáradt, és ráadásul olyan szituációkban van, ahol nincs jó megoldás, dönteni kell, ha nem döntesz, akkor az a legrosszabb, de ha döntesz, az is az a kisebb rossz lesz. Tehát, hogy ezek azért nehéz szituációk.
Hát nem csak elfárasztani tud, és nagyon érdekel, hogy ezzel hogy küzdötök meg, hogy amikor egy vezetőnek az intézmény működtetése válik a kizárólagos feladatává, és gyakorlatilag semmifajta, vagy nagyon minimális szakmai munkát tud végezni, akkor szerintem egy ponton azért eljön az, és én ezt mondjuk látom például, és kifejezetten riasztóan hat rám ilyen idősebb szerkesztőség vezetőknél, hogy cinikussá, sőt akár gonoszszá is tudja őket tenni a munkatársak irányába, mert bennük látja azt, hogy ők valami olyasmit csinálhatnak, ami neki nem adatik meg, számon is kéri rajtuk, viszont a munkatársak meg azt mondják, hogy hát de a szervezet egészét te vezetett, tiéd a dicsőség, mégis mit akarsz még? Tehát, hogy hogyan lehet abban balanszírozni, hogy az embert ne emészze föl ez a típusú operatív követelményeknek az együttese?
Nyugodtan.
Szerintem az egyik legfontosabb dolog, amit tehetsz magadért vezetőként, az az önismeret. Tehát, nekem sokkal könnyebb azóta vezetőnek lenni, meg vezetőként megtalálni a helyemet egy folyamatosan fejlődő és változó szervezetben, egy rendkívül nehéz médiapiacon, ténylegesen független vállalkozásként, hogy amióta foglalkozom azzal, hogy én ki vagyok, mi vagyok, miben vagyok jó, miben nem vagyok jó, hogy megismerjem a saját határaimat, hogy azokat a határokat hogy tudom kijelölni, és utána megtartani.
És mit csinálsz azon, amikor a munkatársaidnak az értékítélete nem esik egybe azzal, hogy mondjuk te mit azonosítasz be gyengeségedként? Tehát lehet, hogy ők másban látják ezt? Vagy másban látják az erősségedet, mint amiben te látod?
Hát az attól függ, hogy milyen területről van szó. A vezetőként azt gondolom, hogy... Hát van egy állandó kommunikáció azért, tehát hogy kell arra időt, meg teret, biztonságos teret teremteni szerintem egy szervezetben, hogy oda-vissza visszajelzés történjen. Tehát hogy a visszajelzések ne csak azt jelentsék, hogy te elmondod, vagy a középvezetőid elmondják a közvetlen beosztottaiknak, hogy éppen jó, nem jó, hogyan lehetne jobb, stb., hanem mert ez egy ilyen 360 fokos dolog legyen, ahol te is képes vagy meghallani, meg meghallgatni, meg helyén kezelni az irányodba érkező visszajelzéseket. És azt gondolom egyébként, hogyha hiteles vezető vagy, akkor ezt meg tudjátok beszélni, hogy te így látsz engem, ennek ez és ez a kontextusa, mondjuk ez a döntés, vagy ez, amit te látsz, az ezért és ezért történt. Így, szóval, hogy van egy folyamatos kommunikáció, mi egymásnak a megértése, a meghallgatásán alapul. Szóval nincs az a baj, ha ő másként lát engem. Csak képesek legyünk ezt megbeszélni.
Na, az a mosolyogok, hogy
nekem... Láttam, akkor... hogy nevedgélsz. Miért nevedgélsz?
Szerencsém volt, mert én egyidejűleg voltam szakember, meg vezető, tehát nekem ez nem volt, hogy elfáradok a vezetői feladatokban, és akkor inkább egy kicsit elkezdek szakmázni, mert nekem a vezetői lét az a szakmának a része volt. Tehát én ugyanúgy edzést tartok, ugyanúgy foglalkozom a egyénekkel.
A adminisztratív feladataid nem voltak, amikkel ugyanúgy kellett küzdened?
Hát azért annyira nem voltam proli, megoldottam kollégákkal, és én ugye kétszeresen voltam vezető, egyszer voltam közvetlen stáb, tehát szakemberek vezetője is, meg voltam a harcosok vezetője is. És a harcosok nyilván megvalósítják azt, ami a te víziód, ami érte dolgozol, vitatkoznak az útvonalon, tehát a cél az tetszik az arany, de a 6-7 óra napi edzés az kevésbé, de akkor úgy végül is kiegyezünk, hogy hát bizonyos dolgokat meg kell ezért tenni, de nagy szerencse, hogy nekem a legnagyobb feladat az volt, hogy a saját feltöltődésemet megoldjam. A sok-sok elfoglaltság, mert egy nyaranta, amikor a felkészülés és maga a világverseny zajlott, az napi 10 óra munka. Ott be kellett iktatni időnként azt az egy-másfél napot, hogy elfelejtsd, és visszaenergizáld magad.
A Krisztának is felvetettem azt, hogy mi van, hogyha a munkatársak másban látják akár az erősségeit, akár gyengeségét az adott vezetőnek. Például nem tudom, mit kezdtél azzal, hogyha nem akarták elfogadni a szakmai értékét, vagy még inkább, ha azt mondom, hogy föllázadtak ellenetek, mint vezetők ellen a munkatársak.
Nekem ez megbeszélés tárgya volt. Nyilván volt egy, hogy mondjam, be volt csatornázva ez a lehetőség, akár az én irányomból, mert nekem is volt, hogy nem tetszett egy-két dolog, és nem estem neki a csapatnak, hanem volt ez a 2-3 játékos, akire nagyon fölnézett a többi, vagy maga a csapatkapitány, és akkor én jelezhettem nem plénum előtt, csak valamit csináljunk, mert ez így nem lesz jó, és ugye a célt nem fogjuk elérni.
Volt lázadás?
Ez az ellenkezője. Amikor ők jöttek olyan problémákkal, ami nekik nem tetszett az én döntéseimben, megint meg lehetett vitatni ennél kisebb asztalnál. Kevesebben leültünk, elfogyott 2-3 kávé, megvitattuk. És nyilvánvaló a lázadás ellenére a győzni akarás az egyforma volt. Tehát a két oldal között, a vezető meg a beosztottak között, és abban nem volt különbség. És hogyha ők meg tudtak engem győzni, hogy a győzelmi vágy az én változtatásom, vagy ha én változtatok azon, ami nekik nem tetszik, tehát ami a lázadás tárgya, és nagyobb lesz az esélyünk a győzelemre, akkor nyilván azonnal változtattam, mert ugyanúgy akartam győzni, mint ők. Tehát az volt a nagy dolog, hogy az is sikerült, hogyha esetleg én nekem lett igazam a vitában, és inkább az én elképzelésem, ami a lázadás tárgya volt, biztosította a nagyobb esélyt a győzelemre, akkor el kellett fogadják. Tehát, hogyha itt tiszta volt az útvonal, és akkor ugye az elején utaltunk az anarchiára, azt ezt kikerültem, mert ez egy higgadt megbeszélés volt, akkor el tudtunk oda jutni, hogy utána úgy álltunk föl, hogy egységesen egy dolgot képviselünk. Sokkal érdekesebb volt, hogy egy újdonság gyakorlása közben, ott órákon belül, vagy akár tudom én, negyed órákon belül szabták át a vízből a tapasztalaték alapján az én javaslatomat, még jobbá. Hát hülye lettem volna nem elfogadni, és nem abba az irányba menni, amit ők javasoltak, hogy a mágnestáblán jobban nézett ki, mint itt a vízben. Ja. Ennél fogva, akkor csináljuk már úgy, hogy jó legyen, hát és mindannyiunk érdeke volt. De az egy egyszerűbb helyzet itt, amikor komolyabb belső feszkók voltak, azokat meg kellett beszélni, és ha senki nem engedett abból, hogy már pedig győzni akarunk, akkor a végén csak volt egy közös nevező, ami után mentünk tovább.
De mint, hogy jól értem, akkor nálatok az a titok, hogy volt egy nagyon egyértelmű közös cél, az olimpiai világbajnoki arany és így tovább, és máshol nem biztos, hogy ennyire egyértelmű a közös cél. Lehet, hogy pont amiatt alakul ki egy lázadás, mert másban azonosítsák be a munkatársak, mint a vezetőség a célokat. Nálatok ebből volt valamilyen helyzet, hogy kifejezetten lázadásszerűen kellett a kollégákkal szemben akár föllépned?
Talán a lázadás az erős szó, véleménykülönbség, nézetkülönbség azért van gyakran, és vannak nehéz szituációk, amikor hát akár már előre is lehet arra számítani, hogy a kollégáknak egy része ezzel nem fog egyet érteni, vagy akár nem is csak, hogy nem ért egyet, hanem akár elszabotálja, vagy destruktív módon áll a dologhoz. Én azt gondolom, hogy ilyenkor sincs nagyon más, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy valahogy az őszinte emberi kommunikáció az tud segíteni az ilyen helyzetekben. Közelíteni kell az álláspontokat. Nem vagyok a híve annak, hogy első számú vezetőként akkor meg kell mondani, hogy ez már pedig így lesz, mert az nem... Nem, szerintem nem visz célra, ráadásul hát, amit Dénes mondott, az nagyon jó hasonlat, hogy nagyon sokszor adódhat olyan helyzet, hogy a munkatársaknak jobb ötleteik vannak, mint nekem, hogy egy adott problémát hogy lehetne megoldani, és akkor azt gyorsan be kell építeni a stratégiába.
És volt olyan helyzet, amikor mondjuk egy konfliktus kezelése során olyan vezetői eszközhöz kellett nyúlnod, amivel egyébként alapvetően nem értesz egyet, és ennek ellen mégis sikerült azzal azt a konfliktust elrendezni?
Igen, most bejön az önismeret kérdése, amit Kriszta vetett föl. Persze nekem, mint pszichiáternek illet volna beszélni erről, csak nem akartam igen, ennyire előre szaladni. Én azt gondolom, hogy lehetnek olyan szituációk, amikor kell, tehát a végén oda futunk ki, hogy muszáj döntést hozni, és aztán lehet, hogy ez egy olyan döntés lesz, amit az ember úgy érez, hogy hát ezt nagyon nehéz meghozni, és utólag is fájdalmas. De még egyszer, ha nem hozunk döntést, akkor leáll minden, akkor alakul ki ez a nagy.
Meg mit keresel ott?
Így van. Tehát ezek alapvetően a személyi döntések kategóriája szerintem, ahol ugye nagyon gyakran valakit ki kell emelni, és másik munkatársat pedig nem emeli ki az ember. Ezek nagyon nehezek. Én azt gondolom, hogy ilyenkor is egyébként erről még kevesebbet beszéltünk, de hogy egy munkatársi közösség is egy kicsit olyan, kicsit azért hasonlít egy családhoz szerintem, bár nagyon, nagyon specializált célokkal, de hogy azért valahol megmaradnak az alapvető emberi kapcsolatok. Tehát ott is van szeretet, meg persze utálat is, meg elfogadás, meg megértés, és ezek ugyanúgy működnek egy munkatársi relációban, és ezekre szükség van.
Hát csak pont ez nehezíti el, nem a döntéshozatat, mert szerintem az a kérdés, hogy a saját szakmai meggyőződésedet juttatod-e érvényre egy ilyen helyzetben, amikor mindenképpen döntést kell hozni, vagy inkább az a szempontod, hogy lehet, hogy nem a te szakmai meggyőződésed érvényesül, de maradjon egyben a közösség, legyen egy közösségi támogatottsága annak, amit döntésként meghozok.
Hát ennek az egyensúlya, de a szakmai döntéseket nem lehet megúszni. Tehát, hogy
meg az emberit se.
Hát meg a népszerűtlen se.
Igen.
Valahogy ezt lássuk be, hogy és ez állati nehéz. Hát, hogy azért itt, és erről, amikor önismeretről beszél, akkor erről is beszélek, hogy ezt el kell tudni hordozni, hogy nem vagy népszerű. Néha. Sokszor. Hogy mondjuk, nem tudom, rendesen a VMN, az gyakorlatilag én nagyon sok emberi kapcsolatomat apportáltam ebbe a cégbe. Tehát, hogy én barátságokból lettünk alkotótársak, ahol aztán, egy hierarchia szükségszerűen kialakult. És nem azt mondom, hogy nem vagyunk barátok, de volt az elmúlt 10 évben néhány keserves tapasztalatom arról, hogy lehet-e vajon egy vezető barátja a beosztottának úgy, mint előtte?
És lehet.
És van, hogy nem lehet. Ugye. És nagyon nehéz, mind a két fél részéről hangsúlyozottan felnőtt működésre van szükség ahhoz, hogy lehessen, hogy tudjál differenciálni a kalapok között, hogy amikor a barátnő kalap van rajtam, akkor máshogy kommunikálj velem, mint amikor a felnőtt, és ezek óhatatlanul, hogy összecsúsznak ezek a dolgok, és ezek a szerepek, és azok írtó nehéz emberi helyzeteket hoznak elő, és az igazság, hogy az elmúlt 10 évben voltak ilyen veszteségeim. Nem is egy. És ez fájdalmas. Tehát, hogy tényleg ugye az, hogy mondom állandóan ezt a 10 évet, mert most ez nyilvánvalóan egy ilyen számvetéses időszakban vagyok, hogy ezért nem nagyon sokat adott, és nagyon sokat el is vett. És ez kemény, ezt ki kell mondani, és ezt kell tudni vinni, különben, ahogy mondja, Dénes, mert minek vagy te ott? Vagy minek te vagy ott?
De és vezetőként mostanában mi az aranyszabályod? Vezetőként szabad barátkozni a munkatársakkal?
Barátkozni szabad, csak el kell tudni viselni azt, hogy nem biztos, hogy ők a legjobb barátaid akarnak lenni, vagy tudnak lenni, és hogy kell tudni kimenni a szobából, hogy ők tudjanak úgy is beszélgetni, hogy nem vagy ott. És azt is el kell tudni vinni magaddal, hogy ők most lehet, hogy rólad beszélnek, kellenek ezek a felületek, ahol ők meg tudnak beszélni dolgokat, akár rólad is, akár a te működésedről is, és ezt nem úgy, nem támadásként felfogni, meg nem mindent. Személyes bántásnak, szóval itt ez iszonyú sok melót kell ebbe belerakni. Legalábbis az én tapasztalatom az, hogy folyamatosan munkálkodni kell magadon, hogy ezeket a helyzeteket tud helyén kezelni.
Ugye egy felnőtt munkaközösségben is előállhat olyan helyzet, hogy a vezetőnek muszáj fegyelmeznie, de nehéz elképzelni, hogy egy gyermekközösségben elő vagy utóbb valamilyen formában ne állnál egy olyan helyzet, hogy nagyon a sarkadra kell állnod a gyerekekkel szemben. Lehet, hogy nem volt ilyen, és akkor nyugodtan javíts ki. De hogy éppen ezért kérdezem, hogy volt valaha olyan, amikor olyan vezetői eszközhöz nyúltál, amivel nem értettél egyet, de mégis megkövetelte a helyzet, és egyébként még jól is jött akár?
Hát az az igazság, hogy én ezt igyekeztem elkerülni. És ennek érdekében, és most itt hosszan gondolkodtam megint, hogy nálam a kollégáim, azok mind szakmailag olyan módon kötöttünk össze, hogy én magam is minden nap próbáltam. Tehát én bementem a próbaterembe, és kimentem a színpadra, és vezényeltem. Vagyis én vezető voltam eleve azzal, hogy kórusvezető vagyok. Tehát elvben az már működött, hogy én odaálltam a gyerekek elé, és tudták, hogy akkor most mit kell csinálni. És a kollégáim is odaálltak ugyanúgy, és ők is ugyanúgy dolgoztak velük. Tehát a mi munkánk az arról szólt, hogy én is beugrottam a vízbe, és csináltam velük együtt. Kicsit így. Na most ez, amit kérdeztél, ez azt jelenti, hogy amikor kicsit viccesen azt mondtam, hogy nem a gyerekeket kell megnevelni, hanem a szülőket, hogy a szülőknek kellett elmagyaráznom először, hogy itt vannak olyan alap dolgok, amiket el kell, hogy fogadjanak. Tehát azt, hogy például mindenki mindig odaül, ahol a helye van. Hogy nem használunk telefont, akkor már azért a kezdeteknél ez nem is volt kérdés. Hogy eleve rögzítünk valamit, és megtanuljuk, és hányra kell jönni, és a ruha ott van, de mindig volt olyan, hogy valaki elfelejtette, vagy nem volt ott a cipő, és soha nem volt belőle baj. Tehát azért mondom, hogy hát akkor odaáll a második sorba, és nem veszik észre. Tehát volt az a kolléganőm, aki a kórustitkár volt, az az ő feladata volt, és mindig nagyon jól meg tudtuk oldani, hogy nem volt surlódás.
Na jó, de azért azt lehetem kézni, hogy van az az önérzetesebb szülő, aki odáll eléd, és elkezdi mondani, hogy már pedig az én gyerekem az elsősorban fog énekelni karnagyasszon.
Hát olyan nem volt.
Olyan és neked
nem.
Lehet, hogy a gyerekek előtt kell helyre tenned a szülőt, azért az ritka kínos helyzetet is eredményezhet.
Nem, az nem így volt. Én soha nem ezt mondom a szülők megnevelésben.
Neked volt ilyen?
Szülők. Ez egy külön könyv.
Szóval ez nem volt, és ezt én elmondtam az első alkalommal. Az első szülőjén megmondtam, hogy itt vannak szabályok, csak az alapján döntök, hogy ki mit tesz, ki mit produkál. Mindenki ugyanannyit kap abból az oktatásból, amit a jobb oldali meg a bal oldalon ülő, és ez szakmai dolog. És amikor például mi utazunk, vagy külföldre ki kell, vagy bárhová ki kell jelölni 35-öt, vagy 45-öt, vagy 25-öt, akkor a szólamarányok az egy adott dolog, az egy akusztikai feladat, tehát egy kórus az egy hangszer, azt mindig meg kell építeni. Ezt egy ember szólaltatja meg, ha gyerek, akkor még szebb és még érdekesebb. Tehát a gyerekeknek a jó szándéka és az őszintesége, az pontos mérce volt nekem, az soha nem kellett megmagyaráznom, hogy ő azért az első, és te azért vagy a második, mert hogy te alacsonyabb vagy, vagy magasabb vagy, vagy az apukád, vagy az anyukád hol dolgozik. Sose tudtam, hogy kinek hol dolgoznak a szüleim. Meg se néztem a papírjaikat. Van egy szólamarány, azt nem lehet többet beengedni a vízbe, csak annyit, amennyit lehet.
Igen.
És itt is ez volt, hogy amikor a gyerekek között ugye utaztunk, akkor mindig voltak tartalékok. Na, az nehéz helyzet, mint mindenütt. És a tartalékokkal mindig külön megbeszéltem, hogy ha valaki beteg lesz, ebből a szólamból téged gondollak, vagy mindenki előtt, és nagyon szívesen üljünk le, beszéljük meg, segítek neked feldolgozni, menj haza, beszéld meg a szüleiddel, két napot adok rá, hogy gondolkodj, hogy el tudod-e fogadni ezt az állapotot.
Hát ezek nagyon felnőtt döntések, hogy egyet meghoz egy gyerek.
És én azt hiszem,
hogy átlátja igazából, hogy mit
az én vezetőségem ezt jelentette. Tehát soha nem az volt, hogy történt valami, és akkor én megmondtam, hogy mi legyen, hanem mindig felajánlottam egy opciót, és azt mondtam, ha te most tartaléknak ki vagy jelölve, akkor te jobb vagy egy fokkal, mint a mögötted lévő. Ezért neked ez tanulást is jelent, fejlődést is jelent. Megtanulsz egy olyan anyagot, amit a többiek nem. Ergo, el tudom képzelni, hogy nagy izgalom, és nagyon remélem, és nagyon szeretném, ha nem kívánnád azt, hogy valaki megbetegedjen, hanem megtanulták, mindig így volt, hogy tudomásul vették, hogy ha utaznak, jó, ha nem utaznak, nem gyűlölöm. És ezek a szabályok, bocsánat, hogy ezt mondom, ezek azért lehetett ezt velük megbeszélni mindenben. Azok a gyerekek, akik tartalékok voltak, és itthon maradtak, a következő turnén elsőnek voltak kijelölve, és utaztak. Tehát nem az volt, hogy ő most valamit csinált, ő fejlődött, ő pluszt kapott, ő tanult, ő sokat dolgozott, ennek következtében ő volt az első, aki a legközelebbi útra elindulhatott, és ez mindig ment tovább és tovább, és előbb-utóbb mindenki sorra került.
Ez nagyon bonyolult rendszer, és nagyon
ez egy bonyolult
állandóan
rendszer.
Hát az egyensúly, igen. És az igazságosság így kívánal, van. Amit jól
ez
működtetni.
Ez elképesztő mennyiségű érzelmi munka, amit most leírt itt.
Tessék?
Ez nagyon sok érzelmi munka vezető.
Hát, na most tehát, ezt akarom tehát, mondani, de ez nekem volt egy nagy segítségem. Hát mondjuk azt, hogy Palestrina. Giovanni Pierluigi Palestrina, akinek a művei, a kórus művekben mi olyan lelki-érzelmi segítséget kaptunk. A gyerekek annyi mindent megtanultak, hogy mit jelent egy ilyen műben, ez egy 1500-as években Róma mellett született, kis faluban született a szerző, és az egyház zenét ő reformálta meg. Nem is ment el soha sehova, Európába se utazott, és az ő művei olyanok, hogy mondjuk van négy szólam, abból a négy szólamból mindig valaki fontos. A másik három figyeli. és visszalép, hogyha sok. És alkalmazkodik, és bevárja.
Hát jót tenne az egész társadalomnak, hogy többen
pontosan ezt akarom
mondani, a kórus,
hogy a szocializálja a gyerekeket arra, hogy elfogadjam, és ezért tartom ilyen nagyon fontosnak azt a zenei nevelést, amiből ma már sajnos alig van, hogy megtanulják ezt benne, a zenén keresztül.
Csak a Dénesnek ezt a, tehát ebből a kötetből, ami a szülőkről szól, legalább csak a tartalomjegyzéket fölvillantod a számunkra, mert azért ez nem megkérdezik.
Először is nagyon fontos a szerepük, pláne ugye gyerekekről beszélünk, akkor fontos a szülő, a felnőtt játékosnál már majd, hogy nem inkább a társ. Az, aki tud segíteni, tud semleges lenni, vagy még akár sajnos zavart is okozni. Nyilván a társára egy élsportoló hallgat, és nem mindegy, hogy hogy áll a dolgokhoz. Visszatérve a szülőkre, gyerekeknél fontos, mert nincs a szülő, akkor a gyerek nem jár.
Persze.
Hozza, viszi, szereti. Az a sokszor a probléma az abból fakad, hogy úgy gondolja egy idő után, hogy kezd hozzáérteni. Miközben a gyerek sokkal jobban ért, mert ő csinálja. Tehát néhány hónap eltelik, a gyerek már százszor jobban ért a vízilabdához, mert játsza, mint a szülő, aki a legjobb szándékkal adja a tanácsokat, szól bele, kellemetlenkedik esetleg az edzőnél, meg kell tanulni kezelni. A leglényegesebb, hogy az edző ezt a gyerekkel értesse meg, hogy imádnak a szüleid, imádd őket, egyik füleden be.
De nincs igazuk.
Nem, nem. Meg kell a társaiddal tisztázd, velem tisztázd, saját magaddal tisztázd, mert te jobban értesz hozzá. A szülő az viszont imád téged, tehát imád vissza, és kész. Tehát nem lehet hátot fordítani nekik. Én miután kitapasztaltam, mert én Olaszországban az első 4 évben gyerekekkel foglalkoztam, kicsikkel, aztán nagyobbakkal. Később lettem a felnőtt csapat edzője, amikor már abba hagytam a játékot. És ezért én, amikor szülőként voltam, akár a nagyobb gyerekeknél vízilabdázésen, vagy a legkisebbnél, akár vízilabdázésen, akár koronglövő versenyző volt, stb. Elhúzottam a mindennapjaiból, mert nem akartam a hülye szülő lenni, hanem azt akartam, hogy ő tegye a dolgát, például mondjuk vízilabdázásen sem nem mentem le, mert nagyon nehéz volt megálljam, hogy az edzői, a játékvezetői hibákat ne kommentáljam. Ha nem kommentáltam, akkor 200 volt a púzusom. Úgyhogy inkább telefonon a beszámolót meghallgattam a gyerekről, hogy mi volt, és nem, ott se voltam, és akkor nem voltam a hülye szülő. De mondom, tehát nem lehet egy-egybe a szülői jelenlétet elítélni, mert nagyon fontosak, és nagyon nehéz az ő oldalukról jól kezelni a helyzetet, az edzőnek is nagyon nehéz, tehát a vezetőnek is, hogy jól kezelje.
Most ehhez muszáj, hogy mondjam, hogy én a szülőkkel nagyon jóba voltam, tehát nem azt szerettem volna most elmondani, hogy ők nem voltak fontosak, csak a körülményekhez képest azért, hogy a gyerekekkel, sőt, hát csak nekik köszönhetem azt, hogy egyáltalán a gyerekek odajöttek, és odajártak, és a szabadidejüket feláldozták, és várták este őket a koncertek után. Tehát a szülők fontosak voltak, én csak azt szerettem volna ezzel inkább, és kérem, hogy senki, aki most szülő látja ezt az adást, ne higgye azt, hogy nem volt fontos, hogy ők segítettek, hanem hogy volt egy olyan rend, amiben azt ők elfogadták azt, hogy itt csak szakmai, zenei szempontok vannak.
Csak még ennek a megértetése, az valószínűleg nem csak érzelmi munkát követel meg egy vezetőtől, hanem valamilyen módon politizálnia is kell a saját
szervezetet. Hát érzelmi intelligenciát.
Persze. De politizálni
még egy fél mondatot? Tehát teljesen normális a szülői elfogultság.
Igen.
Onnan
igen.
Tudom, hogy én is szülő
igen.
vagyok.
Igen, én is.
Én miután tapasztaltam a túloldalról a szülői elfogultság problematikáit, én amit tehetek, hogy amikor én vagyok az elfogult szülő, kizárom magam ebből a helyzetből, és ezzel nem ártok sem a helyzetnek, sem a gyereknek, sem a gyerekkel foglalkozó pedagógusoknak vagy edzőknek.
Ez az önismeret. Erről beszélünk. Tehát, hogy az embert legyen tisztában, hogy most miből reagál. Te most szülőből reagálsz, akkor vedd ki magad abból a helyzetből, dolgozz ki egy olyan szisztémát, amiben ez így nem ártasz. Se a gyereknek, se a másik edzőnek, se a többi. Szóval, hogy itt igazából... Na, szóval csak ennyit akartam.
Nem, bocsánat, az önismeret jelentőségét nem akarom véletlenül sem megkérdőjelezni. Csak arra akartam ezzel utalni, hogy mindannyian szembesültetek azzal, hogy többséget kell teremteni a döntéseitek mögé a munkatársi közösségben, vagy a tágabb támogatói közösségben, és én ezért mondtam azt, hogy politizálni is kell a szervezetben, de én este meséltél arról többször korábban, hogy például egyik, most is mondtad, hogy egyik vagy másik sportolót félrehívtad, és akkor rajta keresztül próbáltál meg gondolatokat eljuttatni a csapatba, mert tudtad, hogy ők jobban képviselik. Te is beszéltél arról, hogy hogyan kell a szülőkön keresztül megnyerni igazából a gyerekeket, és János feltételezem, hogy nálatok is azért ez úgy néz ki, hogy mivel alapvetően az önismeretben edzettebb emberekből áll a munkaközösség, ezért nem biztos, hogy ezekre a típusú, hogy mondjam én, az érzelmi hatásra appelláló technikákra különösebben nem tudom, fogékonyak, lehet, hogy pont manipulációnak élik meg. Tehát, hogy hogyan dolgoztatok azon, vagy hogyan dolgoztok azon vezetőként, hogy a döntésetek mögött ott legyen az a többség, akkor is, hogyha alapvetően egy hátrányból indultak, és tudjátok, hogy ez egy konfliktusos dolog lesz, de muszáj ebben megteremteni a közösség egységét, mert tudjátok, hogy ez az, ami szakmailag egy indokolt döntés.
Hát, hogyha a cél szolgálja a javaslatod, akkor ott lesz a többséged. Mert a cél az közös.
Meg bizalmat kapsz.
Rögtön az elején tisztázzuk a közös célot, és hogyha fölfogják, miért ne fognak föl intelligensek, hogy a nem tetsző útvonal is, sőt, esetleg a nem tetsző útvonal vissza cél eléréséhez, akkor elfogadják, és nincs mese.
Igen.
Én ezt annyival egészíteném ki, hogy kicsit irigykedve hallgattam Gabriellának és Dénesnek a beszámolóit, hogy mennyire egy szép és letisztult rendszer az, amikor a cél az az, hogy egy fantasztikus zenei program felcsendüljön, és tényleg egy karnagy vagy egy karmester az mennyire
az
archetipikus vezető, aki kiáll az énekesek, a kórustagok, vagy a zenekar elé, és összerakja az egészet. Szóval
olyan feltöltődés, ami visszajön később. Szóval oda
meg egy nagyon specifik
oda-vissza
cél, amiért együtt küzdötök.
De hát a vízilabda is nyilván, vagy bármelyik másik sport, ahol a klasszikus edzői funkció, teljesen egyértelmű cél, mindenki azt akarja, az utat, a legjobb utat kell megtalálni, de hát ugye verseny van, és minden csapat ezt csinálja, tehát pláne gondolom az élsportban a nüanszok dönthetnek egy éles helyzetben.
Hát attól, hogy a cél közös, attól még az utak között lehetnek komoly konfliktusok, hogy melyiket preferáljátok.
Ezt kellett tisztázni, erről már volt szó.
Igen, igen. De most nem sajnáltatni szeretném magam.
De nyugodtan sajnáltatni, én megértem az egészet.
Ne értsen félre senki. Tehát én egy egészségügyi intézményben dolgozom, ami nem csak egészségügyi intézmény, hanem felsőoktatási intézmény is. De persze itt is vannak célok, és ahogy most gondolkodtam ezen, egyre jobban látom, hogy sokkal többet kéne foglalkoznunk, hogy folyamatosan a célokról beszélni, mert ott azért nem, nincsenek, a célok azok nem ennyire egyértelműek, igen, hogy az aranyérmet el kell hozni, vagy egy gyönyörű szép koncert. És innentől kezdve el tud kezdeni kicsit lötyögni a rendszer, hogy akkor mik is a mi céljaink pontosan, hogy mit akarunk elérni, és pláne hozzáteszem, ugye nem is egy üzleti modellről van szó, ahol gyakran a sikert ugye a pénzben ismérik, hanem ráadásul egy közfinanszírozott rendszer, ahol hát valóban vannak célok, tehát a gyógyult betegek és az elégedett páciensek aránya, vagy ezt az oktatásra is el lehetne mondani, de azért ez sokkal kevésbé van kimondva, és pláne az én területem, a pszichiátria egyébként az kifejezetten olyan, amiről hát nem is szívesen beszélnek az emberek, ugye...
Stigmatizált, igen.
Igen, a pszichiátriai betegségek gyakran stigmatizáltak. Nyilván aki meggyógyul, az nagyon hálás, de nem szívesen beszél erről. Úgyhogy sokat kell foglalkozni a célokkal. Én picit meglepődtem, amikor azt mondtad, hogy politikai döntéseket, vagy politikai kommunikációt kell behozni, de valóban, abban egyetértek, hogy igen, nevezhetjük ezt politikainak, hogy többséget kell teremteni.
Igen, ebben az értelemben, tehát igen. Nem agitált pszichóról beszéltem.
Egy nem, teljesen értem.
Tehát, a közösség ügyének az elrendezése.
Ha az ember hirtelen azt érzi, hogy nincs mögötte többség, akkor lehet, hogy teljesen rossz volt a cél meghatározás. Jobbik esetben nem sikerült kommunikálni. Tehát én azért nagyon gyakran ezt érzem, hogy akkor menjünk vissza az elejére, és akkor beszéljük végig, hogy ezt miért is kell most egy döntést hozni eleve, mert itt egy helyzet van, és van egy célunk, amit el szeretnénk érni.
Térjünk ki a fekete.
Hadd mondjak erre még valamit. Nekünk azért könnyebb dolgunk volt. Akár egy szép koncert, akár egy szép érem. Ezt tudják az emberek. És a glória az a ti munkátokban még nincs meg. Tehát te jól dolgozol, az tudja esetleg a beteg rokonsága. A beteg lehet, hogy föl se fogta. Trafikos néni nem veregeti meg a vállad. És azért a mi munkánknál az inspiráció, a motiváció az nem csak anyagi jellegű, nem csak a konkrét munka elvégzés sikere, hanem az országos elismerés. És azért ez egy nagy mázdi. Tehát azért ez a motiváció, ez azért ez nyilván elfogadják a nehezebb utat is, hogy a Himalájára fölmenjé. Ezt csak meg akartak dicsérni.
Igen, köszönöm szépen, egyetértek.
Mert hogy ritkán kaptok.
nagyon köszönöm.
De ez nagyon igazán a Dénesnek, tehát rengeteg ilyen munka van, ami részben vagy láthatatlan, vagy ha látható is igazából nincs meg a...
Csak az asszony tudja, mert te otthon elmondtad.
Igen. Ugye ez szerintem fontos. Konfliktuskezelés nyilván elengedhetetlen része a vezetői működésnek. Van-e bármilyen olyan alapelv, vagy akár konkrét praktika, amit esetleg szívesen megosztanátok a nézőinkkel, amit a ti tapasztalataitok szerint a konfliktusok legtöbbjénél érdemes figyelembe venni, érdemes alkalmazni. Ugye a konfliktus általában ez egy ilyen gyűlölt dolog a magyar nyilvánosságban, mert valamilyen módon az egyetlen értésről szól, miközben pont lehetőséget is adhat arra, hogy egyeztessük a szótárainkat, egyeztessük az értékkészleteinket, stb. Ez lenne az ideális elképzelés ennek, de azért a legtöbbször idáig nem jut el egy konfliktusnak a kezelése, mert nagyon sok minden el tudja téríteni, el tudja téríteni azt, hogy kinek milyen a hangulata, kinek milyen a konfliktustűrő képessége egyáltalán, kapott-e megfelelő elismeréseket, és most éppen nyugodtabb állapotában van, vagy azt éli meg évtizedes viszonylatban, soha senki nem köszönte a munkáját, és közben gürizik, mint a vadbarom, és lehet, hogy elkövetett egy hibát, azért meg rögtön számon van kérve. Szóval szerintetek milyen szempontokat, vagy milyen praktikus tennivalókat érdemes rögzíteni magunkban, pláne vezetőként, hogyha konfliktusokat kell adresszálnunk, kezelnünk? Ez ennyire mélyre megy?
Nem, igazából azon gondolkozom, hogy melyik részét mondjam ennek, mert hogy ez is egy nagyon összetett dolog, de ha azt mondod, hogy praktika, meg hogy mit tudunk tanácsolni, hogy szerintem, hogyha van ennek egy kidolgozott rendszere, a visszajelzéseknek egy kidolgozott rendszere, egy kiszámítható rendszere, nekem például meg kellett annak idején tanulnom ezt a saját csapatom kárán, amikor még kisebb volt a csapat sokkal, hogy az olyan nincs, hogy elég visszajelzés. Tehát, hogy soha, tehát ha kidolgozol egy megfelelő rendszert, amiben van, nem tudom, heti rendszerességgel, szinte napi rendszerességgel, éves rendszerességgel, spontán visszajelzés, az sem elég. Tehát, hogy ezt így el kell fogadni, hogy az embereknek a visszajelzésből az én tapasztalatom szerint szinte soha nem elég. De mindesetre érdemes erre egy rendszert vissza, vagy kidolgozni, ahol van ennek egy szabályozott tere, hogy ő is visszajelezhessen, és hogy vállalhassuk, tehát legyen egy biztonságos tér arra, hogy vállalhassa a kritikai észrevételt, meg a konfliktusokat megélhessék az emberek. Tehát, hogyha ha szabadon vannak engedve, akkor abból tényleg A. anarchia lesz, B. meg ilyen elfojtott, mélyben bugyogó, egyszer csak kitörő, vagy másra rá, már különböző folyamatokra rávetülő őrület, ami nyilván elkerülendő. Úgyhogy én mindenképpen azt javasolnám, hogy legyen ennek rendszere, és legyen ennek bizonyos időközönként tudják azt, hogy be tudom hozni, hogyha valamivel nem értek egyet, meg tudjuk ezt beszélni, és hát azt azért szögezzük le, hogy a konfliktus nem rossz. Hát szerintem a vita jó. Hát a vitában van a fejlődés, tehát az nem oké, hogyha egy vezető nem visel el vitát.
Az világos, de mondjuk, ha azt mondjuk, hogy egy jó vezetőnek is mondjuk egy nap, mondjuk mint 5 konfliktus kezelésére, vagy döntés meghozatalára van mentális energiája, agya, és így tovább, és mondjuk egy nap 12-t kell meghozni. Nincs mese, 12-t kell, mert mondjuk akkora a szervezet, annyi gyerek van, annyi versenyt kell megoldani, ott az egész intézmény a nyakadon. Tehát, hogy egy ponton eljöhet az a pillanat, amikor akármennyire is szeretnél leülni és formalizált kereteket adni, nem lesz rá sem időd, sem energiád. Szóval igazából akkor mit lehet csinálni szerintem?
Hát delegálni. Hát vannak középvezetők, akik ugye, tehát tényleg a csúcsvezető, tehát hogy nem minden konfliktust a csúcsvezetőnek kelljen megoldani, vagy meghallgatni, vagy nem tudom, kisimogatni, mert arra tényleg nincs elég idő, meg abban az ember elég. Szóval, hogy a villám gyorsan kiégéshez vezet, szerintem nagyon fontos az, hogy kompetens középvezetőid legyenek. És legyél képes rájuk bízni döntéseket, meg konfliktuskezelést, és elviselni azt, hogy esetleg ők máshogy döntenek, vagy máshogy kezelnek konfliktusokat, mint ahogy te kezelnél. Például.
Hogyan kell konfliktus kezelni mentál higiénés szakemberekkel?
ez egy nehéz téma. Nem biztos, hogy Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy én ezt mindig jól csinálom, de még ennél is tovább mennék, hogy az esetek felébe jól csinálom. Szóval, hogy nincsen egyértelmű recept. Ugye itt már többször előkerült az érzelmi intelligencia kérdése. Ugye az érzelmi intelligenciában az is benne van, hogy tudom váltogatni azt, hogy mikor kivel beszélek, hogy például az én esetemben, hogy egy pácienssel, egy családtaggal, egy kollégával, egy másik orvosi területet képviselő valakivel, és akkor ide vehetjük azt is, hogy most éppen egy konfliktus közepén is meg tudok normálisan nyilvánulni, és akár ugye, kritikának is teret tudok engedni. Ez nem könnyű. Én nekem a negatív tapasztalataim a konfliktus kezelésben akkor vannak, hogyha vagy olyan esetekre tudok most gondolni, amikor személyeskedéssé válik. És azt szerintem nem jó egy vita, és az nem jó konfliktus. Tehát, és valahogy úgy érzem, hogy erre tanítani kell a munkatársakat, hogy nem, egy konfliktus nem arról szól, hogy elkezd egymásnak esünk, és elmondjuk, hogy te milyen hülye vagy, és minden rosszat, tudnám ezt most még sorolni, hanem hogy a másik személyét tiszteletbe tartva próbáljunk meg amennyire lehet szakmai érveket felsorokoztatni, hogy miért nem értünk valamivel egyet, vagy miért értünk valamivel egyet. De hát ez mindenkinek nehéz. Szóval ez egy nagyon emberi dolog, hogy ilyenkor könnyen ezek a negatív érzelmek úgy átveszik a vezérlést.
Volt, hogy kellett már szankcionálnod?
Hát volt olyan, hogy mondtam egy kollégámnak, hogy ezt így ne csinálja, mert ez destruktívnak érzem, ahogy ezeket a konfliktusokat megjeleníti. Igen, volt ilyen. Ez nem tudom, hogy ez mennyire erős szankció, hogy rászólunk valakire, egy felnőtt emberre. Azért az se egy másik felnőtt embernek azt mondani, hogy ezt most be kell fejezni, mert ezt így ez most senkinek se jó.
Nincs tovább,
és ezt én így nem vagyok hajlandó tovább csinálni, az de azért ez szerintem szankció.
Okay.
Igen.
Hogy kell konfliktusokat kezelni?
Hát ennek több oldala van itt. Először itt fölmerültek a döntéshozatalok, szerintem az csak simán a munkának a része, azt nem nevezném konfliktusnak. Tehát az, hogy nehéz, kellemetlen, sorsokat befolyásoló döntéseket hozol, az a vezetői lét. Az még nem konfliktuskezelés. Én nagyon-nagyon büszke voltam a csapatomra, hogy egységes, és amikor a csapaton belüli konfliktusokat láttam, akkor nagyon, mint a sas rárepültem, hogy azt már pedig azonnal meg akarom oldani, mert már pedig nálunk ilyen ne legyen, meg nem lehet. Aztán kitanultam, hogy vannak szintek, és mi az, amikor én érzékelek valamit, és csak jelzem valakinek a csapatba, hogy azt oldjátok már meg, mert különben baj lesz. Akár az eredménytelenség önmagában egy baj. A közös cél elérésének a akadálya lehet. És ahogy így kategorizáltam a konfliktusokat, mindenféle trükkökkel jutottam oda, hogy csak ritkán avatkozzak be az ilyen csapaton belüli konfliktusokba, ne égessem el az erőmet feleslegesen. És akkor van egy harmadik szituáció, ami szintén hozhat konfliktusokat, az akár a sikeres évek, akár a csalódást hozó éveket követő változások a bennem, meg bennük, amik szintén olyan konfliktust hoznak, hogy eddig nem így volt, most pedig picit másképp van, mert ők másképp állnak a dolgokhoz, mert sikeresek voltunk, meg kell értetni velük, hogy az nem jó, vagy ők úgy látják, hogy én másképp állok a dolgokhoz, mert sikeresek voltunk, és úgy gondolom, hogy az neki, ahogy én gondolom, az nekik nem tetszik, és akkor ezeket kezelni. Nyilván hosszú házasság az nem könnyű, és ez is ugye az elég hosszú időszak volt, és ezért ehhez mindig alkalmazkodni kellett. Nyilván, hogyha az ember ezeket a helyzeteket akár köztük lévő, akár a köztünk lévő konfliktusokat, különböző okokból kialakuló konfliktusokat tudtuk jól kezelni, akkor az látszott az eredményező táblán. És azt nem csak mi láttuk, hanem látta az egész ország.
Gabriela?
Ez egy nehéz kérdés. Én legfontosabbnak azt gondolom, hogy nem szabad, hogy indulatok legyenek mögötte. Tehát az, aki mondja, és én, aki mondom neki, azt nem szabad eljutni odáig, hogy ez haraggá vagy bántóvá váljon. És a másik, hogy a bizalom meg kell, hogy maradjon egymás iránt, valamilyen módon meg kell őrizni. Tehát, ha én valamit mondok, akkor azt el kell, hogy higgye, el kell, hogy fogadja, hogy jó szándékból mondom, azért mondom, mert meg akarom változtatni, javítani, oldani, bármi, de az indulatok azok mindig nagyon rossz súgók. És egy rövid példa, a gyerekekkel általában az volt a gond, hogy a felnőttek nem viselkedtek velük rendesen. Hát volt olyan, hogy egy próbán a gyerekek mögött a férfi, vagy a felnőtt kórus egyik tagja odalépett, és a gyereknek a székét elvitte, és a saját rossz székét oda tette. Hát, hogy ő nekik az is elég. És hát én, de ez csak így van, ez így volt. És hát én ezt megfelelő módon elintéztem, és oda mentem, és mondtam, hogy akkor légy szíves visszavinni azt a széket, és a gyereknek az az a saját széke.
Most erre hadd csatlakozzak rám, ez egy nagyon fontos szempont szerintem, hogy kit képvisel igazából a vezető, meg hogy mit képvisel igazából a produktum. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy az elismertség mekkora erőt tud adni a hétköznapokkal való megküzdéshez. Ugye egy vízilabda válogatott, az képviseli a társadalom egészét, a nemzetet, képviseli a magyar államot is bizonyos szempontból. A kórusról ugyanígy elmondható, egy női portál alapvetően képviseli a nőket, és láthatóvá teszi azokat a problémákat, amik kevésbé láthatóak a nyilvánosságban. És nyilvánvalóan a betegeket vagy a gyógyulásnak a reményét képvisel egy kórház, azt az ígéretet, hogy létezik gyógyulás, ami önmagában egy fantasztikus ígéret. De hogy a ti munkátok során, ti hogyan gondolkodtatok erről, hogy ti igazából kit képviseltek, és amit csináltok, a produktum maga, az mit képvisel a társadalomban?
Hát szerintem, bocsáss meg, egy szövetségi kapitány egy olyan nemzeti csapatnál, amelyik tényleg dobogó esélyes, éremesélyes, és az országot képviseli, egy szolga. Annyiban...
Egy miniszter.
Igen, de egyszerre szolgált a miniszterekre is azt mondják, hogy tulajdonképpen közszolgák.
Igen. Ez a szójelentés,
Hogy a főszereplők azok ott vannak a vízben, azok a játékosok, az én dolgom az, hogy az ő tehetségük az én irányításommal örömet okozzanak. Igen. Nekik, és sok millió embernek.
Igen.
És én nekem ezt a szolgai és egyben egyébként döntéshelyzetekkel és parancsnoki jogosítványokkal fölruházott pozíciómnak meg kell feleljek, hogy ezt magas szinten végezzem, hogyha nem is sikerül, de rajtam nem újjon.
Igen, igen. Én szerintem az egész csapatot képviseljük, tehát itt nincs kérdés, nekem is ott volt a vezetőség, a rádió elnöksége, az egy műhely voltunk a rádión belül, a zenei együtteseken belül, és én bizony mindig azt mondtam, hogy ráadásul a gyerekek, akik ugye a szülők és a gyerekek, szülők mögöttük állnak a szülők, mi nem megyünk politikai rendezvényre. Ezzel nem voltam mindig népszerű. De mindig így gondoltam, mert változnak az idők, nem megyünk el olyan helyre szerepelni, ahol valamilyen pártrendezvény van. Semmikor.
Bocsáss meg, hát ezen túlmegyek, az egész ország szereti, amit csinálsz, nem fogod leválasztani a felét, vagy a negyedét a rajongóitól, azért, mert te valahol megnyilvánulsz, ez a válogatott sem.
De a gyerekek azok nem tudják, hogy mibe vesznek részt. Tehát én nem azért nem megyek oda, mert egyet értek, vagy nem értek egyet, hanem mert a gyerekek számára ez nem egy olyan szereplés, amelyben ők politikailag vállalnak valamilyen, valahova tartozást.
De felnőttek se vállalhatják.
Nem, hát...
Nem szabadna.
Hát egy nemzeti intézmény nem szerencsés.
Ja, csak a nemzeti ünnepeken ott volt.
Az oké, de hát ez az egész nemzetnek szól.
Az egész nemzetnek
pont
szól.
Egy részének.
És szakmailag...
Mit képvisel a gyermekkórus szerinted?
Kérem?
Mit képvisel a gyermekkórus szerinted?
Hát a magyar zeneoktatás és a magyar zenekultúrát.
Tehát a nemzetet.
Nemzet egész.
Igen, abszolút. Tehát minket nagyon nagy tisztelettel fogadtak mindenütt, és pont azért, és hát én a konfliktusok megoldásában is, a szerződéseknél is, és mindeneknél az volt a lényeg, hogy a gyerekek olyan körülmények közé kerüljenek, hogy amiért mi ott vagyunk, azt ők maximálisan meg tudják tenni. Hm. És ez volt az első lépés, és volt olyan Rómában egy, a Santa Cecilia dísztermében, hogy egy angol karmester, egy brit mű, ami elég nehéz is volt gyerekkarilag, és a felnőtt kórus beállt a színpadra, a zenekar fölállt, és a gyerekeknek már nem volt hely, csak oldalt. És akkor én szóltam a menedzsernek, hogy hát ez így nem jó, mert mi azért jöttünk, hogy ezt elénekeljük, mi ezt tudjuk. De innen a gyerekek egyrészt nem látják a karmestert, másrészt angol karmester vezényelte Jeffrey Tate, és nem tudunk, és akkor nem, itt nem állunk. Hát, hogy nincs másút hely. Mondtam, jó, akkor én most oda leülök arra a székre, és megvárom, amíg megoldják. És megoldották.
Szép. Krista?
Hát szerintem ne hasonlítsuk össze a VM-t, vagy bármilyen sajtóorgánumot a vízilabda válogatottal, vagy a magyar rádió gyerekkorusával jelentőségét és szerepét a magyar társadalomban. Ez egy média cég, ahol igyekszünk a legjobb tudásunk szerint mindenkitől függetlenül és szabadon minőségi tartalmat előállítani. Néha sikerrel, néha kevesebb sikerrel, de mindig jó szándékkal. Ez nyilvánvalóan ez egy vállalkozás, tehát ilyetén módon a piacból él, tehát hogy nekem, mint vezetőnek muszáj képviselnem azt például a házon belül, hogy fennmaradjunk, hogy úgy tudjunk továbbra is működni, hogy ne kelljen elfogadnunk és beengednünk semmi olyan pénzt, amit mi nem szeretnénk, tehát magyarul tényleg csak a piacból működjünk, ezzel biztosítva a szabadságunkat, függetlenségünket, stb. Ez egyfajta képviselet, de kifelé pedig képviselem a VMN egészét, az olvasókat, azokat a felhasználókat, akik a tartalmainkat várják, és kattintják, és nézik, és joggal várják el a tisztességet, meg azt a fajta szabadságnak, azt a levegőjét, ami így belőlünk.
Jó, de azért nagy felelősség, mert ti neveltek is.
Hát erről beszélek, hogy én ezt, én úgy...
Azzal, amiben hisztek, azzal neveltek, amiben hisztek, és ez nagy dolog, tehát ez is ugye...
Ez
független.
Nagyon fontos, amit te csinálsz, ez csak azért mondom el neked, mert a te jelenlegi olvasottságod, és az a terület, ahová te elérsz, az egy nagyon fontos terület, és nagyon sokan vannak azok, akiknek ez eddig nem volt.
Hát egyrészt köszönöm a csapat nevében, másrészt meg ezt így érezzük, szóval nyilván.
Ez is egy országos dolog, ez is egy olyan dolog, a sport meg a zene, ez mind fontos, de ezek is nagyon...
Azért örök, hogy a Gabriela mondta ezt ki, és nem nekem kell, mert nyilvánvalóan, hogy van misszió a VMM mögött, mert hogyha nem lenne,
igen, nekünk...
a pusztán üzleti vállalkozás lenne, akkor valószínűleg más típusú döntéseket
mint, hogy az orvoslás sem egy hálás.
Maradjunk annyiba, hogy van a médiapiac, hogy
olyan...
Igen, köszönöm.
Igaz.
De tényleg, szóval az, amit te teszel, az meg amit János, hát ezek nélkül nem tudnánk élni. Na.
Köszönjük.
Hát amit János Tisza nélkül tényleg nem, amit mi nyilván a VMN nélkül is lehet, de hogy köszönöm egyrészt.
De ez így van.
Ezt még tanulom, ebbe így beleállni, hogy igen, ez így van. És,
így van.
És, de talán
így
majd
van.
A következő 10 évünknek ez lesz a személyes célom, hogy ezt így éljem ezt a fajta dolgot. Igen, hát mivel lehetne...
Belenői az önérzetbe?
Hogy?
Belenői az önérzetbe? A szakmaiba?
Igen. Egyébként tök érdekes az, hogy mennyire meg kell azt tanulni, és ha már ugye mondod ezt, hogy ez ilyen női fókuszú tevékenységet végzünk, hogy azt látjuk, hogy tényleg a nők nehezebben engedik meg maguknak azt, hogy megéljék a sikereiket, és mondjuk nyilvánosság előtt akár úgy kihúzzák magukat, és vállalják, hogy igen, ezt, én tettem ezt, én értem el, ez az én erőfeszítéseim, tehetségem.
Köszönöm, akár mindnek
az eredménye. Hát tehát van egy ilyen velünk hozott, szerénynek kell lenned.
Becsukott bejárati ajtó mögött az ilyen harciasak.
De ezt nem mond, de az egyik nem zárja ki a másikat, hanem azért mondom, hogy a nyilvánosság előtt. Tehát itt ülni ennél az asztalnál, a körötökben, nekem is az volt az első érzésem, amikor leültünk, ami megképződött, hogy úristen, mit keresek én itt? És most ezért aztán nagyon szép ez, és köszönöm, de hogy ezt látni kell, hogy ez egy olyan, ez van, ez az érzés, és persze én is tudok olyan nőt, akit nem így érez, de ettől még, és akkor itt most érted, hogy mit hozunk magunkkal egész kicsi kislánykorunkból, hogy mi az érték egy kislánynak.
Mit láttál otthon?
Szerény vagy, ha problémamentes vagy, ha csöndbe vagy. És akkor abból eljutni oda, hogy én büszke vagyok. És például meg kellett tanulnom azt, hogy amikor az Elviszlek magammal kapott egy szakmai díjat, akkor azt a csapatommal én meg tudjam ünnepelni. Az első díjat, amit kaptam, azt én így otthon leraktam a polcra, és így úgy mentem be másnap, hogy mintha mi sem történt volna. És akkor jöttek visszajelzések, hogy még csak meg se tudtuk ünnepelni.
Szóval tényleg azt mondod, hogy még az impostor szindrómán, tehát még benne vagy, de kifelé tartva?
Hát most diagnosztizálhatjuk, de mondjuk ezt inkább ezt ráhagynám, hanem...
Nem, bocsánat, vezetőként ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy nyilván te vagy a legláthatóbb a VMM-ből, én vagyok a legláthatóbb a Partizánból. Nyilván én folyamatosan küzdök azzal, hogy nem én vagyok a Partizán egy személyben, ennek a műsornak is rengeteg szerkesztője van.
Elég eredménytelenül.
Igen, egyébként majd én ennél sokkal eredményesebb vagyok, mint mi
sokkal nagyon... eredményesebb vagy, de még fiatalabbak is vagy.
Igen, ez így van.
Ez az egyetlen mentségem.
Nem, de meg nem kell ezt összehasonlítani, mert azért mi, amiket ez nem titok, de mi beszéltünk már erről egyébként, hiszen nagyon érdekes az, hogy mit tudunk egymástól ilyen téren tanulni, és azért ez személyiségkérdés, hogy ki mennyire akarja vinni ezt a szereplés dolgot, a front vonal dolgot, és én sokkal introvertáltabb vagyok, mint te. Tehát nekem például a szereplés része, az néha kifejezetten terhes. És elfáradok benne. Én nagyon ritkán megyek. Tehát ezt majd így 3 napig pihenem szerintem. Ezt a részt.
Amikor
megjelenik.
Egyébként a János munkája. Gondolkoztam, hogy sebész érted, kiveszi a gyulladt vakbele, siker, kész. Azért pszichiátriai beteget azt egészségesen elengedni, hát az tényleg a címlapra lenne való.
Visszakerül a társadalomba, igen. És kezdődik az ilyen
róla.
Lehetőség.
Nem igen. Tudunk róla, tehát igazságtalan.
Mindenkinek nagyon köszönöm, nem jól esik természetesen. Itt ugye az volt a kérdés, hogy kit képviselünk, és nyilván egy picit pszichiáterként tényleg, meg orvosként általában pszichológus kollégák is ugye érzékenyek vagyunk erre a kérdésre, hogy valóban a nagyon, nagyon fontos része a munkánknak az, hogy képviseljük azokat, akikkel foglalkozunk, nevezzük őket pácienseknek, klienseknek, akik nem biztos, hogy a hangjukat tudják hallatni. Ez egy külön probléma egyébként a pszichiátriában, hogy nincsenek, vannak beteg szervezetek, de hogy nagyon hát sokkal erőteljesebben kellene föllépni, ők gyakran így érezzük. És mindenképpen őket kell képviselnünk, de természetesen nem, tehát én a munkatársaimat is képviselem, a Semmelweis Egyetemet is képviselem, a nemzetközi szakmát is képviselem, tehát ezek ilyen különböző sapkák, amiket időnként fölhúz az ember, és úgy is föl lehet tenni a kérdést, hogy milyen értékeket képviselünk, és te említetted, hogy a gyógyulás reménye, vagy szolidaritás. Nyilván ezek nagy szavak, de azért szerintem fontos kimondani őket, hogy egy ilyen intézménynek ezeket az értékeket is kell képviselni.
Hát nyilván, hogyha most nem akarok cinikusan, egy magyar kórházat elképzel az ember, akkor nem a gyógyulás reménye az, ami az eszéből feltétlenül, de közben meg egyébként az ideája a kórháznak az, hogy az azért jött létre, hogy higgy benne, hogy lehetséges, és van is hozzá empirikus bizonyíték, hogy azért vannak gyógyult emberek. És azért ez egy fantasztikus dolog, csak valószínűleg kevéssé tartjuk ezt így figyelembe.
Igen, igen. Nem szabad cinikussá válni, tehát valóban ugye mondhatnám úgy, hogy a magyar kórházaknak van még hova fejlődni, hogy még jobban meg tudják jeleníteni ezt az eszmét, de nagyon fontos, szerintem nagyon fontos, amikről itt beszéltünk.
És pocs, ami még szerintem nagyon fontos, hogy az elismerés deficit, amit behozott a DNS, hogy igazából mind a négyeteknek, vagy mind a hármatoknak vannak elismerései, szakmai díjak, és a nyilvánosság ezekről tudomást szerez. Egy orvos esetében ez nagyon ritkán. Biztos, hogy vannak belső szakmai díjak, mert nem tudom, az orvoskamara lehet, hogy évente ad valami fajta elismerést, és ez fontos lehet a belső szakmai nyilvánosságban. De kifelé igazából szerint, tehát hogy egy vezetőként nyilván kell foglalkozod azzal, hogy rendben van, ha nincs meg a társadalmi elismertség, akkor én milyen elismeréssel tudom motiválni a munkatársaimat, hogy érdemes csinálni a munkát akkor is, amikor bedarálja őket ez a egyébként valószínűleg rendkívül nehéz gépezet, amit működtetni kell?
Igen, de ez nem csak a mi szakmánkban van. Tehát bármilyen humán
szakmában. Jó, de ne szerénykedjetek már folyamatosan a sajátodról mesélni. Igen, és nektek is van elismerés deficitetek.
Ez így van. Csak arra utaltam, hogy tanárok, gyógypedagógusok, és sorolhatnánk, hogy ott is nagyon fontos ez, de valóban nem mindig az általánosságokról beszéljek. Én próbálok erre odafigyelni, szóval nagyon fontosnak tartom, hogy név szerint ki tudjam mondani azt, hogy XY kolléga, hogy nagyon büszke vagyok rád, és hogy ezt nagyon jól megoldottad. Mert tudom, hogy számít, és úgy érzem, hogy fölmerült ez, hogy ez a cinikus vezetőnek a rémképe itt a beszélgetésnek egy korábbi fázisában, hogy ezzel dolgozni kell. És ez nem megy másképp, mint az elismerés, oda-vissza. Vezetőként is nagyon jól esik, hogyha valamelyik munkatársam emberi módon azt tudja mondani, hogy hát köszönöm, vagy ezt jól csináltad. Tehát, hogy ezek azért fontos gesztusok.
És amikor ez nem érkezik meg, pedig kellene, akkor miből erőt a vezető? Mert tehát nyilván egy vezetőnek is vannak érzelmi igénye, és pláne szeretni az elismerését megkapni azoknak, akiket vezet. Igen. És az nem mindig akkor érkezik, amikor kellene, vagy egyáltalán érkezik-e, amikor úgy egyáltalában szükség volna rá. Szóval azt hogyan lehet kezelni? Mit kell akkor csinálni szerinted?
Dénes mondta, hogy időnként ki kell kapcsolni egy kicsit. Tehát, hogy család, barátok.
Nem biztos, hogy ugyanonnan kell azt várni, vagy mindig. Tehát, hogy ez a barátom szokta mondani, majd ha meghaltál, akkor olyan beszédeket fognak mondani. Viccelek, nyilván. Én vicceltek ezzel, mert rólam mondták. Szerintem nem feltétlenül kell...
Amúgy ez, szerintem ez nem vicc, én ezen szoktam gondolkodni.
Hát én is
ezek
szoktam.
A nagy nekrológok, és
bocsánat,
akkor lehet olvasni,
de én is szoktam.
Hogy életében mikor mondtad el
én is szoktam most, amikor hadd hozzam be ide a Hadas Krisztát.
Nem akartam ki, de
igen, hadd mondjam, mert én írtam róla nekrológot a VMR-re, és dolgoztunk vele, és a halála előtti utolsó néhány hónapban elkezdett nálunk egy nagyon más sorozatot, nagyon nagy boldogságunkra, meg az ő nagy boldogságra. És amikor írtam azt a szöveget, akkor pont arra gondoltam, hogy bassza meg, bocsánat, de hogy nem, miért nem mondjuk ezt egymásnak? Miért nem magától értetődő ez, hogy azt mondjuk, hogy csak azért, mert ő látható, és az ember azt gondolja, hogy őt elismerik, meg prima primisztimi a díj, meg nem tudom, attól még oda mehetek, és megveregethetem a vállát sokkal többször, mint amikor megtesszük egymásnak. Igen. És ott álltam a temetésén, és azt mondtam, hogy ez nem jó így.
Csak látom, azt fogadni is kell.
Persze, hát tudni. Jó, hát igen. Igen, igen, persze, és hogyha most meg is képződik előttem a Hadas, hogyha mondtam neki valami dicsérőt, akkor rögtön ő is hárította, hogy ne hülyeskedjön már, hogy de azok az anyukák, akik egyedül nevelik, és hogy ők elismerik a dicséretet, vagy ők megérdemlik.
Az áráshoz közeledve két kérdésem van még hozzátok. Az első az a saját belső megtöretés kérdése, élmény. Úgy nyilván volt olyan pillanat, amikor nagyon a határán voltatok annak, hogy oké, mindenre nem vagyok alkalmas, rendben van, ezek a problémák túlnőttek rajtam, akkor én ezt nem tudom, valószínűleg másnak kell csinálni, nem biztos, hogy nekem. Hogyan lehet ezen túlendülni? Egyáltalában volt-e ilyen élményetek? Mert most egy picit néztem rá, Dénes, és kicsit azt vettem le a tekintetedből, hogy hát öreg, állni kell, azért vannak ezek az ütések.
Igazából én nekem minden világverseny alatt megfordult a fejem, hogy nem vagyok ilyen hű, hogy ezt csináljam.
Tehát komolyan.
Olyan szintű feszültségben éled végig azt a két hetet, amikor elkezdődik egy Európa-bajnokság, egy világbajnokság, vagy egy olimpia, napi 16-18 órán keresztül csak ezen kattog az agyad, hogy még a Nimrodot se tudott kikapcsolni az a vadászújság, ami mindig azért volt nálam, hogy napi egy órát legalább felejtsem el a vízilabdát, ameddig az utolsó meccset le nem fújják, addig ebben élsz, és olyankor úgy érzed, hogy hát ki az, aki velem ezt csináltatja, ez biztos, hogy én ezt nem fogom folytatni. Majd akár a sikerrel, akár a csalódással az ember utána kikapcsolódik, föltöltődik, és folytatja az egyébként olimpiai ciklust, vagy akár neki fog egy következőnek, hogyha sikeres volt.
Jó, de ez a stressz azért zabálja a testet, tehát neked is ebből voltak problémáid.
Hát a testemet is, meg a lelkemet is, meg a feszültségtűrőkészségemet is, és ezt hosszabb távon veszed észre, tehát mondjuk például elég, én a 16 évig voltam szövetségi kapitány, összehasonlítani a fényképet az első nap, meg az utolsó nap, ami között 32 év van, nem 16. És azért az látszik, hogy ez ilyen, és szerintem, hogyha nem csinálnád becsülettel, alázattal, tisztességgel, akkor nem öregednél duplát. Tehát ez annak volt a jele, hogy lehet, hogy nem volt mindig sikeres, de azért, hogy az ember beletette azt, ami a saját oldaláról kellett, az biztos, mert különben nem öregszik duplát. A legjobban a család örült, amikor eldöntöttem, hogy nem folytatom. Hogy kicsit visszakapják a fatert, a férjet. Tehát ez az embert evő, tevékenység, és szerintem akármilyen szinten ez ugyanígy van. Tehát engem nem az, hogy az ország világ szeme láttára csináltam a munkámat. Szerintem mindenki, aki becsülete csinálja a munkáját, azt, ezt eszi. Ez a fajta feszültség, ami az eredményesség igényéből fakad. A külvilág eredményesség igénye veled szemben, és a saját eredményesség igényed saját magaddal szemben. Úgyhogy az, hogy én az olimpiai faluban, az csak az első nap láttam utoljára a menzát, és attól kezdve én már a szobámból csak az uszodába mentem, és hozták a ennivalót, vagy a banánt a kollégák, néha játékosok, az teljesen normális volt, én egyszerűen nem volt energiám arra, hogy én belenézzek edző kollégák szemébe, és két szót váltsak az aznapi történtekről.
János?
Vannak csalódások, és szerintem az is része a vezetői létnek, hogy az ember úgy érzi, hogy hogy ez most nem úgy jött ki, ahogy szerettem volna, nem sikerült megoldani egy problémát, esetleg egy konfliktus az rossz irányba ment el, és persze jöhetnek ilyenkor ezek a negatív gondolatok, hogy ezt nem akarom csinálni, hogy miért nekem kell tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen, ezen valahogy túl kell jutni, tehát ez egy rövid távú dolog, hogy akkor fel kell töltődni, vagy menni kell tovább, csinálni kell a feladatokat. Igen, az nem, tehát azért van az a jelenség szerintem is, amikor az ember érzi, hogy úgy mennek ki az energiák, és akkor már nincs türelme, már nincs motivációja. Ezt nem szabad hagyni, hogy ez krónikussá váljon. Tehát adott esetben lehet egy olyan pont, én is el tudom képzelni, amikor úgy érzem, hogy most ezt nem akarom tovább csinálni. De azért végülis az ember minden reggel föl kell, és akkor végig gondolja a következő napnak a feladatait, hogy miket kell megcsinálni.
Te ez a belső kötelességtudat, ami ilyenkor tovább lendít? Az, hogy nekem nehéz, de viszont a cél, amit szolgálunk, az rajtam túlmutat, és most ezért akár az én jólétemet is hátrébb kell sorolnom? Vagy pedig az, hogy azért vannak olyan emlékeid, hogy de azért döntően ez egy jó dolog?
Mindkettő. Tehát, hogy van a kötelességtudat, van a rutin. Mi a feladat? Lekerülni a számítógép elé, vagy...
A remény, vagy legközelebb jól lesz.
Hát igen, meg egyébként ez is fontos, hogy esetleg legközelebb jobb lesz, hogy ki lehet javítani egy hibát, vagy legközelebb jobban
fogom tudni csinálni. Megismételni a jót.
Igen.
Krista?
Nagyjából egy másfél évvel ezelőtt, nem egészen másfél évvel ezelőtt ültem egy vezetőségi értekezleten, és a kollégáimnak először meg tudtam fogalmazni, akkor először, hogy a végemet járom, nagyjából ezt mondtam, hogy én nagyon el vagyok fáradva, de nem úgy, hogy most így ma, hanem fizikai, lelki, mély, nehezen kezelhető és nem javuló fáradtság van rajtam. Tehát magyarul így lefestettem nekik egy klasszikus kiégési tünet együttest, és akkor mutatkozott meg azt, hogy jó emberek vannak körülöttem, például a VMM vezetőségében, hogy ezt a fajta sérülékenységet föl lehetett ott vállalni, meghallották, és elkezdtünk azon dolgozni, amik az eredményét, ez egy hosszú távú dolog, tehát hogy ez a kiégés az nagyon nehéz sztori, mert hogy egyrészt kell kezelni ott is akkor, hogy ne legyen rosszabb, másrészt meg kell hosszú távú megoldás, hogy ténylegesen hatékonyan, fenntarthatóan kezeljük. De elkezdtük hosszú távon is kezelni, az, hogy én ott akkor elmentem egy jogatáborba Olaszországba, vagy fölmentem az internetre, és megkerestem az első olyat, hogy kicsekkolni, és most az egy ilyen, tényleg egy tűzoltás volt. De az, hogy most majdnem mondjuk egy és negyed évvel később ott vagyunk, hogy be tudtunk hozni egy újabb menedzsment tagot, és én meg tudtam egyáltalán fogalmazni, hogy én mit szeretnék csinálni, hogy visszataláljak ahhoz a VMN és az én kapcsolatomhoz, ami jó. És hogy ne csak a veszteséget éljen meg a fáradtságot. Mert hogy én itt gyakorlatilag 9,5 évet megállás nélkül beletettem ebbe.
De hogy amikor ez előállt, akkor mi kellett ahhoz, hogy ne azt mondta, hogy szevasztok, akkor én mentem 9,5 év után, megköszönöm az eddigieket, hanem hogy legyen erőd még akkor, amikor egyébként pont az erődnek a végét járod, hogy akkor most rendben van,
az emberek, Marci, az kellett, hogy azok az emberek, akikkel én ezt együtt építem, azokhoz akkor is köt egyfajta szeretet, meg kötődés, amikor iszonyatosan irritálnak, és nagyon kész vagyok tőlük. Én akkor is szeretem ezeket az embereket, amikor nem szeretem őket, ha érted, amit
abszolút.
Tehát, hogy, majd és ezt lehet nyálasnak hívni, nem. Meg minden, és én tudom, hogy na mindegy. Szóval, hogy ez azért elég nagy erő. Meg az is elég nagy erőforrás, amit itt mondtam, most már nem akarok az önismeretnek többet kampányolni, de hogy én ezt fel tudtam ismerni, el tudtam mondani, és azt tudtam mondani, hogy na jó, akkor ennek azért ennek van tudománya, hát ezt lehet kezelni. És elkezdtünk ilyen dolgokat csinálni, hogy például beírom a Google naptáromba a heti 4 sportot, hogy ezt részévé teszem, ez alap. Tehát nem az van, hogy megnézem például, hogy van-e hangulatom sportolni, hanem elmegyek sportolni, és utána monitorozom a hangulatomat, hiszen a sport az úgy rátesz egy olyan trackre, ennek megvan a kémiája, amitől már önmagában az egy erőforrás. Szóval, hogy ilyen áthangoltam az életemet. Meg hát nekem azért főleg civil barátaim vannak, a családom is nagyon jó támogató, szóval, hogy vannak ilyen erőforrások az életben. Szokott használni kell.
Nagyon jó, amit mondtál, és pont ezt akartam én is mondani, hogy az ember ilyenkor leül, és átgondolja, hogy mi is volt, miért is volt, hogy is alakult ki, mi volt ez. És volt az a csalogató gondolat, hogy hát akkor én most ezt fölállok, és hazamegyek. De akkor meg azt éreztem, hogy ja, hát az a legkönnyebb. Bedobni az égő fáklyát magam mögé, és ott hagyni. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mi volt ez, mi volt az oka, hogy lehetett, és azt éreztem, hogy a kollégáim, a társaim, a barátaim, akik nekem a barátaim voltak, akikkel együtt dolgoztam, tehát ugye, ahogy mondtam, nekem voltak a munkatársaim, a gyerekek, de azok a munkatársaim, akikkel én is ugyanúgy próbáltam, ők is ugyanúgy tanítottak, próbáltak, dolgoztak, tehát mi gyakorlatilag össze voltunk kötve, és azt éreztem, hogy fognak, és hogy tartanak, és hogy bíznak bennem, és hogy nem akarnak elveszíteni, és ez talán arra volt jó, hogy ez egy bizonyítása volt valaminek, hogy ez a dolog kell, hogy működjön tovább, és így működjön, ahogy most.
Ezek a példák nyilván arról is szólnak, hogy jól működő közösség kell, igen, ahhoz, hogy egy ilyen helyzetet fel lehessen vállalni. Reméljük egyébként, hogy a döntő többség a nézőinknek is ilyen jól működő közösségekben tudja tölteni hétköznapjait. Egy záró kérdésem van már csak hozzátok, és egy-egy választ szeretnék hallani tőletek, hogy összességében, hogyha végig gondoljátok, akkor a vezetői működésetek mi az, amit hozzátett az életetekhez, akár a személyiségetekhez, és mi az, amit viszont elvett akár az életetektől, vagy a személyiségetekből. Tehát, hogy egy nyereség, egy veszteség, amit most, amikor így, nem tudom, elsőre, akár csak felületesen, de végig gondoljátok ezt a kérdést, az eszetekbe jut, záró gondolatként a nézőink számára.
Na, indulunk most.
Akkor János.
Én hadd kezdem az a végén, hogy köszönöm Marci a lehetőséget, és amit adott, az, hogy szükségszerűen gyakorlott felelősségvállalóvá váltam. Vezetőnek szerintem ez a feladata, hogy egymás után jönnek a helyzetek, és hogy felelősséget kell vállalni. És hogy fölismerjem azt, hogy most én vagyok a vezető, és itt ez az én felelősségem egy adott helyzetben, hogy mi fog történni. És hát persze el is vesz az ember életéből. Keveset tudtam olvasni például, kevesebb időm maradt sok mindenre, én ezt érzem, mert legyünk reálisak, tehát hogy ez sok idő, sok a rutin munkán kívül még rengeteg plusz energiát bele kell rakni. Ez is a művészet része szerintem, hogy az élet különböző területei között megtaláljuk az egyensúlyt, és jó, kevesebb könyvet tudtam elolvasni, de talán azért a családommal tudtam annyit foglalkozni, amennyi szükséges.
Hát tőlem elvette az írást, ez az elmúlt 10 év, mármint a szép írást, de ez már elhangzott is. Amit viszont ad, az egy óriási kincs, és főleg a mai magyar média piacon, az a szabadság. Ez nem lehet rá árcédulát ragasztani.
Nekem megadta a tanulást. Nagyon sokat tanultam a együtt, akikkel dolgoztam, karmesterek, zeneszerzők, és azt soha nem tanultam volna meg, ha nem ebben a műhelyben dolgozom. És ez valami egész különleges lehetőség volt. És az időt vette el sok tekintetben arról, hogy valóban én is egy kicsit szabadabban, vagy természetesebben tudjak mozogni, olvasni, tehát a pihenést. Mert valahogy úgy van ez, mint amikor az ember anya lesz, vagy apa lesz, hogy onnantól kezdve soha többet nem alszik nyugodtan. Nincs az, hogy van úgy tudok pihenni, hogy nem vagyok valamiért felelős. Legalábbis én azt érzem, hogy ezt mi előtte nem tudjuk, csak akkor, amikor megtörténik. És ebben ez a jó. És ez így van jól, ahogy volt.
Nekem meg sok közösen átért siker, és ebből fakadó sok-sok szeretet az, amit ez adott, és ezért volt jó vezetőnek lenni, és ez most nem okvetlenül a magyar válogatott, hanem az a bő 3 évtized, amin keresztül vezető voltam, ezt mindenhol tudtam érezni. És ez szerintem nem is teszek hozzá semmit.
Mert ez kifejezi a veszteségeket is.
Nem. Hát nekem csak az jó maradt ebből, meg a hát azért a többen együtt átélni a sikert, az szerintem az fölülírja az egyedül átélt sikert, mert ebből fakad a szeretet. Akár a társaktól, akár a külvilágtól érkező szeretet. Azért abból örülhetünk, hogyha kapunk bárki, bármikor. Nézzünk körül.
Kemény Dénes, Tész Gabriela, Détót Kriszta és Rétei János. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Igazából, amikor készültem erre a beszélgetésre, és így mindannyiatoknak az életművel belemerültem, akkor az nagyon izgalmas volt átgondolni, hogy mennyiféle emberi közösséget mozgattatok, milyen típusú együttműködéseket hoztatok létre, hogyan tudtátok azt megoldani, hogy intézmények akár saját magukon is túlmutatóan mások számára is így hasznot, vagy értéket, vagy bármi más fontos dolgot eredményezzenek, és szerintem itt az év végéhez közeledve tök fontos azon gondolkoznunk, hogy hogyan lehetne még több olyan emberi közösséget működtetnünk, amely ilyen dolgokat képes előállítani, akár a magánéletben, vagy ilyen személyes vonalon, akár szakmai vonalon, mert hogy jól működő, jól szervezett belső közösség, jól belső életű közösségekből azt gondolom, hogy nagyon nagy hiány van ebben az országban, meg úgy általában a világban, és egyre kevésbé hatnak oda a különböző folyamatok, hogy egyre több ilyen közösségünk legyen. Úgyhogy azt remélem, hogy titeket hallgatva azért most inspirálhattatok akár jövőbeni vezetőket, akár jelenlegi vezetőket, akik most különböző kihívásokkal küzdenek, vagy olyanokat, akik nem vezetők, és lehet, hogy a vezetőknek a zsarnokságát, vagy a nem törődömségét, vagy az értéketlenséget kell, hogy elviseljék a hétköznapokban, de hát, ha ezen keresztül ők is kapnak egy jó kulcsot ahhoz, hogy kell egy vezetőhöz hozzászólni, vagy vele együtt valamifajta együttműködést kialakítani. Szóval tényleg köszönjük, hogy itt voltatok, nagyon jó volt veletek beszélgetni, gyertek máskor is.
Mi köszönjük, hogy jöhettünk, köszönjük szépen.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Még egy kerekasztallal készültünk, ami az új év első napján fog majd kikerülni a csatornára. Abban alapvetően az újrakezdés mítoszáról fogunk majd beszélgetni, hiszen nyilvánvalóan az új év első napja általában az ígéreteknek a megfogalmazásának az időpontja, általában nagy elhatározásoknak az időpontja, és egy kicsit utána mindenki szorong attól, hogy ezeket hogyan és mennyi ideig képes tartani, egyáltalában megtette bármilyen fogadalmat, amiben a következő évben majd esetlegesen előrébb lép. Szóval erről, hogy miért van ez az általános kényszer, hogy mindenképpen változtatni kell, és hogy a változtatás miért nem magától értetődő érték. Egyáltalán, hogyha változtatni akarunk, akkor valójában mind kellene változtatnunk, és milyen elhatározás kellene ahhoz, hogy ez akár 1-2 hónapon túlmutató eredményeket hozzon. Szóval erről fog szólni a következő kerekasztal beszélgetésünk, ott is majd várunk benneteket szeretettel. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.